Beszéltünk arról, hogy az a közönséges atomos jellegű anyag, amiből mi vagyunk, meg a csillagok, bolygók, az az univerzum anyagának csak 4%-a, tehát rögtön azt mondja az ember, hogy ne tulajdonítsunk olyan rettenetesen nagy jelentőséget a csillagoknak, meg úgy egyáltalán ennek a fajta anyagnak a világegyetem történetében, tehát azért mi mégis szeretjük, és ezért most akkor, ha egyszer már létrejönnek, akkor beszéljük meg részletesen, hogy hogyan jönnek létre, és milyenek, és mi történik a csillagokkal. Mik ezek a csillagok? Hát speciális újabb fajta kötött állapotok, amik az univerzum történetének korai korszakában nem voltak, és majd egy nagyon késői korszakában megint nem lesznek. Tehát bizonyos korszakokra jellemző, stacionárisan létező kötött objektumok. Most minden ilyen kötött objektumot, kötött állapotot a struktúrát az univerzum történetében kétféle módon lehet nézegetni. Az egyik a tervezőmérnök szempontját. Mi ez, mi tartja össze, miért nem esik szét, mekkora, hány darab van belőle, milyen sűrűn szabad építeni, stb. A másik viszont a kivitelező pallérnak a szempontja, hát mennyi idő van a felépítésére, mennyit lehet ellopni belőle, milyen gyorsan kell felépítenünk, mennyire sürgetnek, mennyire ellenőriznek, stb. Mennyi pénz van rá. Az univerzum történetében is ezt a két dolgot lehet megnézni a stabil objektumoknak a létezésénél. Egyáltalán mi tartja össze ezeket az objektumokat, miért akkorák, hogy helyezkednek el, stb. Ez az egyik szempont. A másik viszont az, hogy az univerzum történetének különböző korszakaiban mikor és hogy keletkeztek. Már volt példa arra, hogy ez a két szempont drasztikusan elválik. Ugye van a sokféle atommag. Az atommagokat bizonyos elemi részecske fizikában megérthető erő, magerő tartja össze. Ezt az ember egyszer elgondolja, és azzal, ha ügyes és sok számítógép ideje meg elméleti fantáziája van, akkor lényegében az összes atommagot a hidrogénnek a deutérium izotópiától a legnehezebb most előállított transzuránokig meg tudjuk magyarázni. Amikor viszont az univerzum történetét nézzük, akkor kiderül, hogy abban a bizonyos első 3 percben, amikor megindultak az ilyen magfúziós folyamatok, akkor csak az első néhány atommag jött létre. Tehát ugyanaz az elméleti konstrukció, ami lehetővé tette volna mondjuk a szén vagy a vas vagy az urán atommagnak a létezését bizonyos körülmények között, az valóban létrehozta a deutériumot, a héliumot, a bizonyos lítiumatommagokat az első 3 percben. De nem hozta létre a szenet, vasat, uránt, stb. Ezek jóval később jöttek létre, és egészen más körülmények között, tehát a csillagokban, jóval később, mint ezek a könnyű atommagok. Tehát az univerzum története, mint egy ilyen általános keret, ami megadja bizonyos fizikai paramétereknek az időbeli változásokat, hőmérséket, nyomás, stb. És a lényegében az egésznek a hátterét, a tágulás adja. Ez megmondja, hogy adott idő alatt, vagy adott körülmények között, mely objektumok jönnek létre ténylegesen. Ugye így lehet azt is kiszámítani, hogy atomok nincsenek mondjuk 300 ezer évvel a nagybum utáni pillanatig, mert azelőtt túl meleg volt, és így tovább. És majd azt is végig meglátjuk, hogy egy idő után majd miért nem lesznek atomok vagy atommagok. Tehát a történeti szempont az gyakran fölülírja a strukturális szempont. Strukturálisan bizonyos dolgok létezhetnének adott körülmények között, de éppen nem jönnek létre. Azon között, a körülmények között, amik 300 ezer évvel a nagybum után uralkodtak, már nyugodtan lehettek volna uránmagok. Tehát akkor nem az a helyzet, hogy túl meleg van, és az szétverni a sugárzás a magot. Éppen lehettek volna, de nem lettek, mert az addigi történetben nem voltak olyan helyzetek, amikor ezek létrejöttek volna. Stimmel? Tehát mindig ezt a két szempontot érdemes vizsgálgatni. A csillagok, ugye, micsodák, hát minden épész szerint gázfelhőkből összesűrűsödő, és utána stabilan létező és stacionálisan sokáig fennmaradó nagy objektumok. Tehát egyrészt ez a történeti leírás az olyan kérdésekkel szembes, hogy mikor jöttek létre, mekkorák azok a gázfelhők, mennyi idő alatt sűrűsödtek össze, egyesével vagy többesével keletkeznek a csillagok, mi volt előbb, galaxis vagy csillag, mekkora volt az első gázfelhő, hogy szakadt kisebbekre, vagy hogy találkoztak később a csillagok nagyobb csoportokká. Tehát ez a történeti dolog. A építészeti felfogás viszont egyáltalán azt kérdezi, mi a fene ez a csillag, miért van ilyesmi, és miben különbözik más korábban, és már létezett, illetve a későbben létező kötött állapotoktól. Ugye mostanában sokan vitatkoznak az, hogy definiáljuk, mi az, hogy bolygó. Mert egyeseknek ez presztízs kérdés. Pillanatnyilag nem annyira aktuális, de megjóslom, hogy néhány éven belül óriási ehhez hasonló viták fognak fellépni, hogy a bolygóknak a felső végénél, hogy határoljuk el pontosan, mi az, ami még bolygó, és mi az, ami már csillag. Tudjuk, hogy a Jupiter még bolygó, valamennyivel nagyobb objektumok meg már csillagnak számítanak, hát valahol meg kell húzni a határt. Nyilván az ember azt mondja, hogy hát ahol magfúzió van benne, az csillag. Na de hát vannak olyan kihűlt csillagok, amikben már nincs magfúzió, akkor az most nem csillag. Szóval ezen majd nagy viták lesznek pár év múlva, amikor elég sok olyan objektumunk lesz, ami be fogja tölteni ott a Jupiter és a csillagok közötti tartományt, akkor majd őre mennek a definiáló emberek, hogy ez még ez, az már az, hogy mint ahogy a különböző fajok közötti elhatárolás is jól megy, amíg a kutyát kell a haltól elválasztani, de amikor egy folytonos evolúciós skálát látunk, mert viszonylag sok lelet van, akkor lehet vitatkozni, hogy hol kezdődnek az új rendszertani kategóriák. Hát valami ehhez hasonló lesz majd itt a csillagokkal kapcsolatban. És mindesetre nem ennek vannak elképzelései, hogy mi az, hogy csillag, és ezt most megpróbáljuk olyan értelemben megnézni, hogy miben különbözik a csillag a korábban megvizsgált struktúráktól. A struktúrák, hogy valami struktúra legyen, ahhoz legalábbis azt kell mondanunk, hogy hát létezzen valamennyire tartósan. Ha két atommag elszalad egymás mellett, két proton elszalad is így, akkor nem mondhatom azt, hogy ez egy két protonos atommag, mert rögtön mennek tovább. Igaz? Tehát valamilyen értelemben ennek tartósan kell léteznie. Most mi az, hogy tartós? Hát attól függ, azt mindig ugye az adott objektummal kapcsolatban a kölcsönhatásoknak az időskálája definiálja. Vannak olyan atommagok, amik néhány ezred másodperc alatt elbomlanak. De hát azt azért mégiscsak létező atommagnak tartjuk, míg hogyha egy házat építenek valaki, és ezred másodperc alatt elbomlana, akkor azt valószínűleg nem szeretnénk kifizetni. Tehát meg kell mondani, hogy miféle objektumnál mi az a időskála, amin azt viszonylag tartósnak tekintjük. Hát egy ilyen belső óra ketyeg mindenféle rendszerbe, amit ha másképp nem, akkor a tömegével lehet definiálni. A tömeghez hozzá lehet rendelni egy energiát, MC négyzet, az energiát pedig át lehet számítani a Planck képlettel, E egyenlő H-szor frekvenciát lehet számítani a frekvenciára, a frekvenciának a reciproka, az pedig egy idő jelent. Hát első blikre például így rendel egy időt az ember egy objektumhoz. Na ezzel az a baj, hogy minél nagyobb az objektum, akkor annál rövidebb idő tartozna hozzá. Tehát akkor egy embernek sokkal rövidebb lenne az időskálája, mint a protonnak. Ez tehát nem a legmegfelelőbb. Hát hogyha ez valamennyire összetett objektum, akkor sokkal célszerűbb ezen az objektumon belüli mozgásoknak, a periódikus mozgásoknak az időskáláját nézni. Például az embernél a szívdobogás. Ez olyan karakterisztikus idő, tehát másodperces skálán már lehet beszélni arról, hogy mit csinál egy ember. Nyilván azon nem érdemes vitatkozni, hogy a következő ezred másodpercben mit fogok csinálni, mert azt egyszerűen idegrendszerem nem alkalmas ilyen felbontásra. Azon se, hogy a következő egymillió évben mit fogok csinálni, hát ezt sajnálom, de így van. Na most ilyen értelemben az adott objektumhoz hozzárendelhető egy időskála. És a csillagokat például mivel lehet jellemezni? Például azzal, hogy mennyi idő alatt megy át rajtuk a fény, vagy mennyi idő alatt jön a belsejéből fel a felszínére az energia, amit termelnek. A fény ugye a napméretű csillagon néhány perc alatt átmegy. Ami a legnagyobb csillag, hát az majdnem akkora, mint a Mars pálya, azon néhányszor 10 perc alatt megy át a fény. Ha viszont azt nézzük, hogy mennyi idő alatt jön ki a belsejéből az energia, az meg olyan millió éves nagyságrendű skála. Most, hogy ehhez képest hosszú ideig létezik az objektum, akkor mondhatjuk azt, hogy stacionárisan létezik, annak ellenére, hogy előbb-utóbb bizonyára meg fog szűnni. Tehát az ilyen jellegű objektumokkal kapcsolatban lehet ténylegesen feltenni azt, hogy jó, hát ez sokáig létezik, hát miért olyan stabil? Bizonyára azért, mert az alkotó részeit valami összehúzza, de valami megakadályozza, hogy nagyon összemenjenek. Annak idején a kvantummechanikának az egyik nagy sikere volt, hogy az atomoknak a szerkezetét ilyen alapon megmagyarázta. Az korábban is már, tehát a korai kvantumelméletben tudták, hogy van egy proton, és körülötte megy az elektron, és akkor valahogy a kettő között elektromos vonzóerő hat. miért nem húzza össze a kettőt az elektromos vonzerő a központban? Hát első blikre úgy gondolták, hogy ez ugye olyan, mint a naprendszer. A naprendszerben is hat vonzóerő a alkotó része között, de azért nem esnek egyben, mert így keringenek egymás között körül, és az impulzus momentum az megakadályozza, hogy bespirálozzon egyik a másikba. Ugyanezt gondolták akkor a proton meg az elektronnak a kötött állapotáról is. Na de rögtön fölmerült az a gondolat, hogy a gyorsuló törtés az kisugározza elektromágneses hullámok formájában az energiát, és szépen lassan, nem is olyan szépen lassan, milliómod másodperces időskála alatt bespirálozna, és akkor elérnék az alapállapotot, amikor vidáman egyesül a proton meg az elektron. A kvantumelmélet nagy sikere volt, hogy ezt megmagyaráztam. Többen kétféle erőnek, vagy energiának az egyensúlyáról van szó. Erőkkel is el lehet mondani, energiával is. Az alapgondolat itt a határozatlansági reláció volt. Ugye az azt mondja, hogy ha egy objektumot bizonyos méret alá akarok összenyomni, hogy jól megfigyeljem, hogy hol van, akkor ezzel impulzus bizonytalanság jár, tehát valamilyen gyorsan akar mocorogni. Hát tessék egy kisgyereket így leültetni egy székbe, így fog mocorogni, és ez ilyen házi kvantummechanika, és akkor minél kisebb helyre annál jobban ugrándozik, és ugye a gyorsabb impulzussal nagyobb energia jár. Ugyanakkor viszont a potenciális energia az atommag közelébe akarom korlátozni az elektront, akkor egy negatív potenciál gödörbe kerül, tehát van egy összehúzással kapcsolatban ki lehet számítani, hogy változik a negatív potenciális energia, viszont pozitív mozgási energia az megnő, és a kettőnek van egy egyensúlyi távolsága. Ha az ember ügyesen számol, akkor ezzel a teljesen primitív módszerrel, tehát anélkül, hogy megoldanánk a Schrödinger-egyenletet, ezzel ki lehet számítani, hogy mekkora egy atom és timmel, tehát egy ilyen kettes faktor erejéig kijön a elméletben szereplő állandókból. Hát mi van benne? Planck állandó, elektron tömeg, elektron töltés, meg ilyesmi, és ezekből szépen ki lehet hozni, hogy mekkora egy atom. Tehát kellett egy új fizikai elv, az, hogy ha nagyon összenyomom az objektumokat, akkor emiatt ilyen kvantumnyösdés miatti energia lép föl, amit úgy is meg lehet fogalmazni, hogy van egy ilyen kvantumnyomás, ha össze akarom nyomni, akkor ellenáll, tehát kifejt egy ellenállást, és ez a nyomás, ez a Pauli nyomás vagy Fermi nyomás, ez ellenáll az összehúzó erőknek. Tehát az atomot például így sikerült megmagyarázni. Hasonló jellegű magyarázat mondja meg, hogy miért akkor az atom maga mekkora. Ugye vannak a protonok, meg a neutronok, amiket valamiféle, ugye gluonok közvetítette kölcsönhatás, elkezdene összehúzni, de hogyha túlságosan összemennének, akkor túl nagy energia lépne föl. Itt van még egy dolog, ami majd itt szerepelni fog a csillagokkal kapcsolatban is. Mindenki tanulta a kémiába a Pauli elvet. A Pauli elv azt mondja, hogy a felespírű részecskékből kettő nem lehet azonos állapotban. Tehát mindegyiknek, nem tudja, hogy fiókan, de csak egy objektum fér be. Van egy ilyen fiók összekrény, hogy az alsó fiókban már van valami, nyilván először legalulra rakják, de a későbbieket már felsőbb fiókokba kell tenni. Nem lehet mindenki lenne a legalsó fiókban, a legalacsonyabb energiájú állapotban, hiába szeretne oda legurulni, de az már teli van. Az elektronok, meg a protonok és a neutronok is ilyen felespínű részecskék, tehát ezekre érvényes ez az elmélet. Az atommagot elkezdem összerakni, akkor nem lehet mindegyiket a legalacsonyabb energiájú állapotba rakni, kicsit följebb, nagyobb energiájúba kell, stb. És ilyen jellegű számításokkal meg lehet csatszolni, hogy körülbelül mekkora. A részletes számítások még most nincsenek úgy Isten igazából meg, mert ahhoz ennek a kvantumszindinamikának, ami a protonok belsejében a kvarkokat köti össze, annak a részletes pontos elméleti az megvan, csak a számítások nem értek még véget az utóbbi 20-25 évben, mert olyan bonyolultak, majd a következő generációs számítógép esetleg segít. Tehát elvileg le tudjuk majd vezetni azt, hogy mekkora proton, mekkora tömege, mekkora kötési energiák vannak. Mindenki biztos benne, hogy az elméletünkben már ez benne van, csak még nem tudtuk belőle kiszámítani. De úgy nagyjából itt is érezzük a struktúrát. Tehát menni meg kell mondani, hogy mi az, ami összehúz. Hát valamilyen kölcsönhatás, valamilyen vonzóerő jellegű hatás, és mi az, ami megakadályozza az összemenetet, például itt a Pauli elv, vagy a kvantumnyüzsgés. És ebből ki lehet számítani egy egyensúlyi helyzetet, egyensúlyi méretet, kötési energiát, hát legalábbis nagyságrendileg, vagy hogyha nagyon pontosan számolunk, akkor és szerencsénk van, akkor elvileg ténylegesen. Amiket eddig láttunk az univerzum történetében, az első kötött állapotok azok maguk a nukleonok voltak. Tehát a kvarkok összecsatolódtak ilyen három kvarkból álló objektumokká, amiket most protonoknak, meg neutronoknak hívunk. Pontosan ilyenek voltak többen is, csak azok a nehezebbek már kihaltak azóta. Ennek nagyjából értjük így a mechanizmusát. Azt is, hogy mikor történt, ugye itt most már bevezethetjük a történeti szempontot, amikor ha az univerzum tágulása egyenletesen higította volna az anyagot, akkor olyan messzire kerültek volna egymástól a kvarkok, hogy az már túl nagy energia lett volna, és akkor ahhoz képest már érdemesebb nekik ilyen kis csomókba összejönni, mert akkor közel vannak egymáshoz a kisebb energiájú, és az ilyen csomók egymástól távolodnak. Így szakadozott az eredeti kvarkleves különálló nukleonokra. A későbbi helyzet ugye a harmadik perc környékén, amikor létrejöttek az első atommagok, az is egy jól megérthető szituáció volt. Tehát ott akkor ezeknek a kvarkok közti kölcsönhatásoknak a maradék ereje, az, amit magerőnek hívunk, az összetartja a magrészecskéket, hogyha elég közel kerülnek egymáshoz, és legyőzik a elektrostatikus taszítást. Ekkor ezek szintén kötött állapotot alkothatnak, egymásban már nem hatolnak, mert akkor a belső kvarkjaik átfednének, és ezt a Pauli megtiltja. Következő struktúrák, amikről a múltkoriban volt szó, azok viszont egészen más jellegűek voltak. Ezek a galaxisok, hát, és ugye ezekkel kapcsolatban nem véletlen, hogy még most is nagy a bizonytalanság, mindenféle problémák vannak, hogy igazából mikor és milyen módon keletkeztek, mekkorák voltak az első galaxisok, nagyok bomlottak tovább, vagy kicsik épültek fölfelé, és a többi. Egyébként éppen ma jelent meg egy olyan újabb hír az interneten, hogy a szimulációk azt mutatják, hogy a tejútrendszerben több tízezer kicsiny törpe galaxis féle, ilyen őstojásnak, vagy mi a fenének jelenni, és abból állt össze, csak ezeket nem találják, hát valami baj van a szimulációkkal. Szóval itt intenzív kutatások folynak. Mi a nagy különbség? Hogy ezek az objektumok, a galaxisok, ezek rettenetesen sok részecskéből épülnek föl. Ugye eddig ilyen néhány részecskés kötött állapotokról volt szó, néhány objektumból összeállóról. Miért kell ilyen nagyon sok objektum? Mert ezeket már a gravitáció tartja össze. A galaxis egy első közelítésben egy teljesen klasszikus mechanikai objektum. Bizonyára nem igaz ez az egész, tehát hogyha az ember ilyeneket mondja, hogy valami a klasszikus fizika alapján megérthető, akkor valószínűleg ez annak a kódja, hogy nagyon nem értjük a dolgot. Majd amikor a naprendszer keletkezéséről fogunk beszélni, ott is, hát mi van más, mi az, ami legjobban illeszkedik a klasszikus mechanikához. Hát annak az első csodálatosan működő, mint a példány a naprendszer. Aztán kiderült, hogy a naprendszer keletkezését mégsem lehet klasszikus mechanikával megmagyarázni, és akkor értették meg, amikor bevezették a mágnességet is hozzá. Lehetséges, hogy a galaxisoknál is hiányzik valamiféle kvantumos, vagy elektromágneses, vagy a fene tudja, miféle ötletnek a bevezetéséhez, hogy jól megértsük. Mindenesetre, hogy első közelítésben az ember azt gondolja, hogy ez egy teljesen klasszikus valami, ugyanis mi húzza össze a gravitáció. És miért nem megy egészen össze? Hát azt is lehet érteni a klasszikus mechanikában, mert az anyagdarabok keringenek egymás körül, és nem tudnak emiatt túl közel menni a perdületük miatt. Ha az ember ennek a részleteit is elképzeli, hogy elkezdi összehúzni a gravitáció az anyagot, akkor vannak olyan anyagdarabok, amiknek a középponthoz képest nem volt impulzus momentum, azok egyenesebbek. Hát biztos ebből lesz a fekete lyukat középen. Ez már nem egészen klasszikus, de még mindig a kvantumelméleten kívüli gondolat, ugye a fekete lyuk. És aminek meg volt némi svungja jól, hát azok elkezdenek keringni egymás körül, abból lesz a galaxis maradék része. Miért kell ilyen nagyon sok objektum? Mert a gravitáció rettenetesen gyenge. Ugye erről már többször beszéltünk, hogy két elemi részecske között 6-6 például egy elektrostatikus vonzó vagy taszító erő, és ugyanakkor 6 közöttük egy gravitációs vonzás, és a gravitációs vonzás 40 nagyságrenddel gyengébb, mint az elektromos erő. Tehát ahhoz, hogy a gravitáció valamit össze tudjon tartani, ahhoz nagyon sok objektum kell. És hát akkor a részleteket ugye ki kéne számítani, hogy a kezdetben homogén felhő hogy szakadozik. kisebb részekre, és ezeket hogy húzza össze a gravitáció. Láttuk a múltkor, hogy nem magától értetődő a dolog, mert ennek az időskálája 1000 milliárd éves, 100 vagy 1000 milliárd éves lenne, tehát kell valami extra mechanizmus, ami megmagyarázza, hogy nem az atomos anyag, hanem már valami korábban jelenlévő anyag okozott gravitációs inhomogenitásokat, és az így már az atomos anyag, amikor létrejött, akkor már látta ezeket a gödröket, és abba esett bele, és így keletkeztek a galaxisok. Ezt mondom, ez továbbra is intenzív kutatás tárgya. Mindenesetre most egy olyan kötött állapotot látunk, ahol az összekötő erő a gravitáció, és az, hogy miért nem megy össze egy ponttá, azt megint csak meg lehet magyarázni a klasszikus elmélet alapján, tehát keningerek. Egy ilyen objektumot nagyon sok különböző méretben elbírunk képzelni. Az hát lehetne, mondjuk ekkora nem, de hát az a különböző méretű galaxisok lehetnek elméletileg, amit a gravitáció összehúz. Lényegében azon múlik, hogy mekkora felhőből indulunk ki. Itt összekapcsolódik, vagy pontosabban itt fontosabbá válik a történeti része a dolognak. Tehát konstruálni elvileg tudunk kisebb-nagyobb ilyen keringő, forgó gáz vagy por, vagy mit tudom én, milyen tömegeket. Mekkorák lesznek igazából, akkor ezt nem olyan belső tulajdonságok szabják meg, mint az atomoknál, vagy az atommagalkotó részeknél, hanem történeti véletlen. Illetőleg hát az ősrobbanás történetéből elvileg kiszámítható ilyen jellegzetes méretek, hogy na, mekkora darabokra fog szakadozni az a felhő. Illetőleg amikor az összehúzódik, akkor szakad-e tovább, vagy inkább ilyenek egyesülnek. Tehát itt a tényleges objektumoknak a struktúrája az klasszikus mechanikai, viszont hogy mekkorák lesznek, azt meg a történeti véletlen, vagy hát a történetből kiszámítható adatok fogják megmondani. Na most a csillagok ilyen értelemben nagyon speciális helyzetet foglalnak el. Valahogy, ugye az egész kozmológiára azt szoktuk mondani, hogy a mikro- és makrofizikának, vagy megafizikának a határa, vagy az érintkezési pontja, hogy a mikroobjektumoknak és a legnagyobb objektumnak, magának az univerzumnak a fizikája összefonódott, és együtt lehet az egészet megérteni. Hát ez magukra a csillagokra is elmondható. A csillagokat a gravitáció, mint egy klasszikus mechanikai és makroerő tartja össze, viszont mi nem engedi összeroppanni, azok pedig mikrofizikai dolgok. Kétféle dolog. Egyrészt a hőmozgás, hogyha meleg a csillag, ugye ebből származó nyomás, majd mindjárt lesz róla szó. Másrészt pedig vannak olyan típusú csillagok, fehér törpék vagy neutron csillagok, amiket effektíve kvantummechanikai erők, Pauliért meg ilyesmi, azok nem engednek összeroppanni. Tehát a csillagok éppen határán vannak a szószoros értelmében a mikro- és makrofizikának, hogy a struktúrájukat úgy tudjuk megérteni, hogyha együtt vizsgáljuk a mikro- és a makrofizikát, tehát olyan képleteink lesznek, amelyben egyszerre jelennek meg a makrofizikára jellemző gravitációs állandós ezzel kapcsolatos tulajdonságok, illetőleg a mikrorészecskéknek a elemi részecskék tömege, meg elektromos töltése, meg ehhez hasonló paraméterek, és mondjuk Planck állandó, meg ilyenek. Látni fogjuk, hogy lesz mindjárt egy nagyon egyszerű képlet, amiből meg lehet mondani, hogy hány protonból áll egy csillag. És abban ott van a három alapvető konstans, ott van a Planck állandó, Planck állandó fénysebesség és a gravitációs állandó, tehát ezek is ott szerepelni fognak, illetőleg szerepel az elemi részecskék tömege is. Tehát egy ilyen képet. Egészen döbbenetes, hogy ennek egy viszonylag egyszerű képettel meg lehet érteni azt, hogy mekkorák a csillagok. Az, hogy a csillag egyszerű objektum, az sokáig nem volt magától értetődő, tehát hogy viszonylag egyszerűen megérthető. 19. század folyamán neki csodálkozott. Ugye azelőtt nem csodálkoztak, hát ilyen égi csodák, szépen ott világítanak, vagy lukak az égszövetén, és a mögötte levő mennyei világosság átlátszik, meg ilyen ötletek voltak. Amikor fizikai objektumnak kezdték tekinteni a csillagot, akkor rejtély volt, hogy miért világít. Hát biztos valami ég benne, vagy később aztán olyan ötletek voltak, hogy az összehúzódó gáz felhő melegszik, és akkor ebből megpróbáltak kiszámítani, hogy mennyi ideig tartott egy ilyen folyamat. Tehát voltak már fizikai ötletek. De hogy ezt részletesen ki lehet számítani, valami stacionárisan létezik, ez csak a 20. század elején merült fel, és Arthur Eddington volt az, aki nekilátott, és még provokatívan kijelentette, hogy most már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy meg tudjuk érteni egy ilyen egyszerű objektumot, mint egy csillag. És nagyon igaza volt. tudományos. Ő megcsinálta azt a tudományos szárvágást, hogy mielőtt még rájöttek, hogy miért világít a csillag, azelőtt kiszámította a részleteket, hogy hogy is működik. Utóbb aztán kiderült, hogy nagyon ügyesen csinálta, ugyanis ő nem foglalkozott azzal a részlettel, hogy miért termel energiát egy csillag. Azt mondta, hogy a közepén van valami hőforrás. A fene tudja, hogy mi az. Aztán 20 év múlva megmondták, hogy magfúzió folyik a csillag belső részében. Amit az érdekelte, hogy vegyünk egy nagy gázgömböt, aminek a közepén van egy hőforrás, milyen lesz ennek a struktúrája, létezik-e olyan megoldása az egyenleteknek, hogy egy ilyen objektum tartósan fennmaradjon. És ezt ő kiszámolta, megnézte a kritériumokat, és mindenki ismeri a Hertzsprung-Russell diagramot, ahol a csillagoknak a hőmérséklete és a hőmérséklete és fényessége van valahogy lerajzolva, durván a tömeg függvényében, majd erről később lesz szó. Ezt nagyjából sikerült reprodukálni. Nyilván ő csak durva számításokat végzett annak idején, ráadásul hát kézzel csináltak, aztán később az ilyen tekerős számológépekkel ismételték meg. Most meg azért már vannak nagy komputerek, amikkel ezeket a számításokat pontosabban meg lehet csinálni. Az alapgondolat stimmel, tehát amit ő akkor kiokoskodott, az azért volt jó, mert a mai elméletek szerint is az van, hogy a csillagnak csak a közepén egy igen kis tartományban zajlanak a magfúziós, az energiatermelő folyamatok, és oda tulajdonképpen akármit betehetünk. Persze, hogy függ ettől az, hogy éppen összesen mennyi energiatermelők meg ilyenek, de ez egy olyan paraméter, amit inputnak tekinthetünk, és ennek függvényében az, hogy azon kívül mi van a csillagban, azt ki tudjuk számítani. És ezt le lehet cserélni, tehát nem kell megmondani, hogy mennyi ott milyen energiatermelő folyamatok vannak. Pótolhatom azzal, hogy megnézem, hogy mennyi energia jön ki, azt meg látom, hogy milyen fényes a csillag. Okay. Tehát egy ilyen paraméterrel le lehet cserélni a részleteket, hogy mi is termel az energiát, és ebből aztán ki lehet számítani, hogy hogy működik egy csillag. Most azóta persze már részletesen módosították ezeket a modelleket, sőt, hogy itt elég sokan vannak, akik változóznak, azok bizonyára morognak, amikor az ember azt mondja, hogy a csillag egy stabil, stacionális objektum. Hát az a szép, amikor változik meg. Van, amelyik periódikusan, van, amelyik meg még sokkal összevisszább módon változik. De megint mire kell gondolni, hogy egy csillagnak a saját karakterisztikus idejéhez, ami néhány perc, tehát ami alatt áthalad rajta fény, ahhoz képest viszonylag lassúak ezek a változások. Azon kívül ez a csillag évmilliókig vagy évmilliárdokig fennáll, és nagyjából ugyanolyan. Tehát arra az általános, hogy ezt a két időskálát kell tekinteni. Ő nagyon gyorsan megváltozhatna néhány perc alatt, de évmilliárdokig fennáll, és akkor erre rárakodnak napos, hetes periódusú változások. Hát azok bizonyára másodlagos effektusok. Az alaptulajdonság az, hogy az objektum sokáig fennáll, és hát aztán azon kívül még egy kicsit ingadozhat, ugye, mint a középparasz, vagy mint a hint a játszótéren, attól az még ott stabilan ott van addig, amíg a cunami el nem viszi, de ha lengetem, hát akkor vannak benne mindenféle mozgások, és az már egy másodlagos effektus. Okay? Tehát ilyen értelemben a csillag a stacionásnak tekinthető, és ezt meg lehet magyarázni egyszerűen elemi módon. Hoppá. Ja. Na, ez az. Látni fogjuk, hogy hoppá, itt a felület örülött. Látni fogjuk, hogy a csillagoknak ez az egyensúly elmélete, ez igen kényes egyensúlyhoz vezet, ezért is ez a címe most itt az előadásnak, abszolút nem magától értetődő, így utólag, 100 évvel Eddington után, hogy ilyen objektumok egyáltalán létezhetnek, mint a csillagok. Tehát a történetet kell, ugye, egyrészt a történetet lehet követni, hogy a homogén gáz fragmentálódik, és létrejönnek belőle kompakt objektumok, hát meg kell magyarázni egy elméletnek, hogy milyenek ezek, mekkorák, milyen tömegűek, milyen méretűek, milyen nagy a kontraszt például, tehát a kompakt objektumok között ott maradó ritka anyaghoz képest mekkora a sűrűség többlet van egy ilyen kis kompakt objektumban. És hát ugye ezek, hogyha sokáig fölmaradnak egyensúlyban vannak, mi tartja fenn ezt az egyensúlyt? A történeti szempontból még egy ilyen extra dolgot hozzá kell tennünk, hogy ez nem egyszeri folyamat. Az eddigi struktúra képződések azok egyszeriek voltak. Világegyetem történetében egyszer történt meg, hogy a kvarkok egyesültek protonokká. Egyszer volt az a bizonyos folyamat, amikor a könnyű elemek lejátszottak. A csillagképződés viszont folyamatos. Tehát egy halott csillag szétrobban, szétdobálja az anyagát, és abból később újabb csillagok keletkeznek. Tehát lényegében az utóbbi néhány milliárd évben folyamatosan keletkeznek csillagok. Éppen ezért van egy olyan történeti paraméteres itt a csillagokban, hogy a későbbi csillagok már nem ugyanabból az anyagból vannak, mint az eredetiek, mert a korábban szétrobbant csillagoknak a törmeléke az megváltoztatja a interstelláris gáznak az összetételét, és esetleg a későbbi csillagok kicsit másképp fognak működni. Jó, na most van egy olyan alapvető kísérleti tapasztalat, ami teljesen meglepő, és az ember nem gondolná, amit egy ilyen elméletnek meg kell magyarázni, hogy a csillagok nagyjából egyforma tömegűek. Ez a nagyjából az azt jelenti, hogy kb. Két nagyságrend. A napnak az egy tizedétől mondjuk a napnak a tömegének a 20-30-100-szorosáig vannak csillagok. A nap tömegének ezred része, vagy ezerszerese, vagy tízezerszerese ilyen csillagok nincsenek. Ez olyan értelemben is meglepő, hogy mivel lehet összehasonlítani például a csillagok méretével. A legkisebb csillagok átmérője 10 kilométer, a legnagyobbaké meg több 100 millió kilométer. Szóval sok nagyságrendi különbség van, a nappalok középpen van ugye ilyen millió kilométeres nagyságrendű átmérővel. Tehát a méret az rettentően nagy skálán változik, míg a tömeg az nagyon kis skálán. Vajon mi aprította a csillagközi anyagot ilyen nagyjából egyforma kis kockákra, hogy egyforma golyókat gyúrt belőle, és azok a golyók mégis miért lettek kisebbek, meg nagyobbak, miközben ugyanakkor a tömegűek. Egy tisztességes csillagkeletkezési elméletnek ezt az alapvető tényt jól meg kell magyarázni. Ez úgy fogalmazható, hogy körülbelül minden csillag 10 az 57-en darab atomból áll. Ez egy érdekes szám. Ezt a számot, ha szerencsénk van, ez sikerül, atomfizikai, meg univerzális fizikai konstansok alapján megmagyarázni. Szerencsénk lesz. Tehát az elméletnek az alapvető fizikai törvényekből, állandókból és a folyamatokra vonatkozó viszonylag egyszerű elképzelésekből, hoppá, itt valaki már elkezdte letörölni, mit kell kihozni? Az egyensúlyban levő objektumoknak a lehetséges tulajdonságait, és azokat a mechanizmusokat, amik elvezetnek az egyensúlyhoz. Na, nézzük meg az egyensúlyjal kapcsolatos elképzeléseket. Ezeket ugye Eddington dolgozta ki annak idején. Ő a napjellegű csillagokra gondolt, és ezekben középen energiatermelés folyik. Később foglalkoztak olyan csillagokkal, és ez egy másik típus, amiben már nincs energiatermelés, csak hát még úgy pislákolnak. A napszerű csillagokban kétféle egyensúlyt kell felírnunk, és azt kell vizsgálni. Az egyik az, ami minden ilyen objektumra vonatkozik, ez a mechanikai egyensúly. Hát miért nem mozdul szét, esik szét, vagy húzódik össze ez az anyag? A másik pedig a termikus egyensúly. Hát energia termelődik benne, az energia vagy áthalad a csillag anyagán, és kisugárzódik az űrbe, és ennek is van egy egyensúlyba kell lenni. Először nézzük meg a mechanikai egyensúlyt. Hát egy ilyen nagy objektum, ami sok atomból áll, ezeket elkezdi összehúzni a gravitáció. Most az egyik eset az, amikor nem alkotnak egy ilyen kompakt objektumot, tehát az anyag egy része kimmarad, és külön jó messzire tőle kering, a gravitáció még hat rá, és akkor forgolászik. Ugye ilyen jellegű egy galaxis vagy egy naprendszer. Amikor viszonylag közel kerülnek egymáshoz a részecskék, akkor már effektív mechanikai kölcsönhatásba léphetnek, ütköznek egymással, tehát egy ilyen objektumot alkot, és kompakt golyót. Hát azt is külön jó lenne kimagyarázni, hogy miért gömbölyek, az ember érti ezt valamennyire, hát ugye a nyomás megakadályozza az, hogy ilyen nagyon lapos legyen, mert akkor erre fel szétnyomna, arra meg összehúzna a gravitáció, hát körülbelül valami gömbölyű objektumot várunk. Tekintsük, nyilván ez befolyásolja a forgása, az kicsit ellapítja. Tekintsük ennek az objektumnak egy rétegét, egy ilyen gömbrétegét. Tehát itt van valahol a középpontja ennek a csillagnak, és rajzoljunk egy ilyen vékony gömbréteget. Itt van benne egy darab anyag. Miért nem süllyed el, és miért nem repül ki? Hát mert a ráható erőknek az eredője nulla. Mi húzza lefelé a súlya? Mitől függ a súlya? Hát egyrészt a tömegétől, másrészt pedig az itt ható gravitációs erőtől. A newtoni gravitációnak az egyik alapvető tulajdonság, amiről már többször beszéltünk, hogy ilyen gömbszimmetrikus eloszlásnál a külső rétegeknek a hatása az nulla. Tehát, hogyha köré rajzolok, rakok anyagot, annak az összhatása erre nulla, csak az számít, ami itt beljebb van, tehát a centrum felé, és azt viszont úgy tekinthetem, mintha összehúznám a centrumba az ösztömeget, és akkor annak az ösztömege per ez a távolság négyzet, akkora vonzóerő hat rá. Persze ezt tudni kell, hogy itt mekkora belül az anyag. Ahhoz mit kéne tudni? A sűrűségelosztást. Hogy a centrumtól adott távolságra milyen sűrű az anyag, és akkor ezt így rétegenként összeadom, akkor megkapom, hogy egy adott távolságig összesen mennyi anyag van, és az mondja meg, hogy mekkora gravitációs erő hat rá. Kifele viszont mi hat? A nyomás hat. Ugye ez olyan, mint amit az Archimedes tervénél tanul az ember. Alul is nyomja valami, meg itt fölül is innen nyomja valami. Meg kéne fordítani a nyilat, de ahol jobban nyomja valami, mint föntről, tehát a környező anyag, és a kettőnek a különbsége az pont annyi, mint ennek a súlya. És ezért a ráható erőknek az összege nulla lesz, és akkor ott van egyensúlyban. Ez még nem elég, az is kell, hogy ez az egyensúly stabil legyen. Ugyanezt elmondhatjuk a földi légkörről is, itt van egy darab anyag, hát miért van itt? Felhajtó erő, stb. Súly egyensúlya van. Emeljük meg ezt a darabanyagot. Akkor egy kicsit gyorsan. Akkor nem lesz elégen ideje, hogy a környezetével energiát cseréljen, mondjuk, akkor a saját termodinamikai törvényi alapján megváltozik a mérete, hőmérséklete, nyomása, stb. Ezt ki tudjuk számítani. És tehát, ha följebb vittük, akkor ugye egy kisebb nyomás a környezetbe kerül, valamennyire kitágul. Ki tudjuk számítani, hogy akkor ezzel ő most ritkább lesz-e, mint a környező anyag. Előfordulhatnak olyan viszonyok, hogy egy kicsit megemeltük, akkor ritkább, mint a környező anyag, és ezért tovább emelkedik. Hát ez nyilván nem stabil eset. Az a szerencse, hogyha kicsit megemelem, akkor ő úgy változik, hogy a környezete az ritkább, ő meg sűrűbb, és akkor visszasüllyed oda. Ha lejjebb nyomom, akkor kicsit összenyomódik, de nem eléggé, tehát akkor ritkább, mint a környezet, akkor visszamegy. Kicsit lögdösöm, akkor itt fog ingázni. Ez a stabil egyensúly, mint a inga itt lenne. Erre lököm visszajön, arra lököm visszamegy. Hogyha az történne, hogy kicsit megemelem, akkor ritkább, akkor még megy följebb. Ez egy instabil helyzet, és akkor mi történik? Megindul egy áramlás. Így keletkeznek az ivatarfelhők. Tehát bizonyos körülmények között a földi légkör is ilyen instabil állapotban van. Egy anyagdarabot véletlen mozgások megemelnek, akkor onnan már megy tovább, és akkor kialakulnak ilyen makroszkopikus konvekciós cellák. Tudjuk, hogy a csillagok belsejében is vannak ilyen tartományok, ahol ilyenek vannak. Mi múlik ez? Hát azon, hogy milyen fajta anyag van. Itt a földi légkörben ennek az alapvető paraméter az, hogy mennyi nedvesség van. Tehát a légkörben, a levegőben mennyi vízpára van. A csillagokban meg az alapvető paraméter az, hogy mennyire ionizált a gáz. Tehát mellékesen azt is kell követni, amikor a csillag szerkezetét számogatjuk, hogy milyen meleg van, adott hőmérsékleten mennyire ionizált a gáz, és az ionizációtól függ az, hogy mennyire instabil ez a rendszer. Tehát ilyen dolgokat kell figyelembe venni. Mindesetre első lépésként fel kell írnunk ezt a nyomás egyensúlyt, később meg kell vizsgálnunk ennek az egyensúlynak a stabilitását is. Na hát miért van itt nyomás? Lényegében azt kell mondani, hogy a csillagot a gravitáció húzza össze, a saját súlya, és valamilyen nyomás ennek ellenáll, és hogyha szerencsénk van, akkor ez egy stabil, sokáig fennmaradó állapot lesz. Hát mi hozza létre a nyomást? Erre kétféle választ lehet adni. Attól függ, hogy mit értelmezünk, hogy mi ez az anyag. Az egyik az ugye egy hideg anyag, a másik a meleg anyag. A hideg anyag az nem azt jelenti, hogy hideg, hanem durván az, hogy nincsenek benne energiatermelő folyamatok. A hideg anyagot úgy lehet modellezni, hogy a részecskék összeérnek. Persze mi az, hogy részecskék? Hát itt részecskékként szerepelhetnek az atomok, vagy elemi részecskék, vagy valami hasonlók. A kvantummechanikában a határozatlansági elvből és ezt az alapelvekből ki lehet számítani azt, hogy egy adott tömegű és adott sebességű részecskéhez hozzá lehet rendelni egy hullámot, aminek a hullámhossza ezzel a képet elírható le. Tehát a Planck állandót osztani kell a részecskének az impulzusával, nem szervével. Ez úgy lehet mondani, hogy van egy ilyen adott kis kockácska. És a Pauli elv durván annyit mond, hogy egy ilyen méretű kockába egy részecskét lehet betenni egy adott fajtából, tehát mondjuk egy elektront. A közönséges anyagnál ilyenkor mindig az elektron számít. Miért? Mert hogyha proton meg elektronból álló gázt nézünk, akkor ide a tömeg helyébe beíratom a protont meg az elektront, tehát a protonnak 2000-szer nagyobb a tömege, annak kisebb a hullámhossza. Hát akkor az elektronok, a protonokat még rakhatnám sűrűbben, de az elektronok már nem engedik, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Mindenesetre ilyen egyszerű alapon föl lehet írni az anyagnak az állapot egyenletét. Nincs az állapot egyenlet, hát a nyomás és a sűrűség közötti összefüggés. A sűrűség az azt jelenti, hogy adott térfogat egységben mennyi tömeg van. Kifejezhetem azzal a paraméterrel, ami azt mondja, hogy hány részecske van egy adott térfogatú kockába, és azt meg kell szorozni a részecskének a tömegével. A tömegsűrűségnél a protonok számítanak. Mert azoknak jóval nagyobb a tömege, az elektronok ahhoz képest elhanyagolhatók, de azt mondja, milyen közel mehetnek egymáshoz a részecskék, abban meg az elektronok számítanak. Szóval jó munkamegosztás van itt az anyagnak a kétféle alapösszetevője között. Lényegében az egész földi fizika az, hogy milyen sűrű a víz, meg a kövek, meg a gázok, stb. Az ennek a kettőnek a finom összjátékán múlik. A nyomást azt úgy kell elképzelni, hogyha megpróbálom összeibb nyomni, de megváltoztatni ezt a karakterisztikus méretet, ahhoz, ugye, ha összébb nyomom, akkor meg kell növelnem a sebességét. Ha megnövelem a sebességét, az energiáját is megnövelem, tehát nekem energiát kell kifejtenem, hogy adott méretre összenyomjam. Ugye mit is ez, hogy energiát kell kifejtenem, mint amikor a rugót meghúzom, energiát kell kifejtenem, hogy megváltoztassam a hosszát. Ezt szokták úgy kifejezni, hogy a hosszegységre jutó energia megváltozás, hát az az erő. Tehát itt erő lép föl, hogyha össze akarom nyomni. Ezt lehoztam felületegységre, és akkor azt mondhatom, hogy ebben az anyagban egy nyomás lép föl. Ez a kvantummechanika alapján föl lehet írni egy olyan képletet, hogy a sűrűség és a nyomás között milyen összefüggés van. Ez egyrészt egy olyan típusú képlet lesz, hogy a sűrűség az a nyomásnak valahányadik hatványával, ilyen 4/3 vagy 5/3 vagy ilyesmi hatványával alanyos, és a mellette levő arányossági tényezők azok meg univerzális fizikai konstansok, meg matematikai konstansok, ilyenek a gyök-2 meg pi. Szóval van egy képlet, most nem akartam a részleteket fölírni, lényeg az, hogy ez tisztán a kvantumelmélet alapján fölírható. Mi nem szerepelhet egy ilyen képletben? Hát a gravitációs állandó biztos nem. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a csillag anyagának egy pici kis darabkáját vizsgálom. Igaz, hogy ez a külső gravitációs térben van, de azon a tartományon belül nem számít. Ugye a gravitáció az nagy távolságunkon hat, sok részecske között, de hogyha akarom, akkor egy adott tartományban kikompenzálhatom, ugye itt sem muszáj érezni a gravitációt, ha kiugrom az ablakon és zuhanok, akkor teljesen súlytalan leszek, viszont az anyagnak az állapot egyenletet a kezemben az ugyanaz marad. Tehát kis távolságunkon nem számít a gravitáció. Ez tehát egy teljesen kvantumelméleti, vagy ilyen, hogy kell mondani, anyagelméleti szilárdtest, vagy gáztest, stb. Elméleti probléma, hogy írjuk föl. A legegyszerűbb állapot egyenlet, amit az ember tanul, amit az iskolába fejébe vernek, a ideális gáznak az állapot egyenlete, hogy a P szer V az arányos a T-vel. Hát a térfogat az fordítva arányos ezzel a sűrűséggel, tehát át lehetne rendezni a nyomás egyenlő a sűrűségszer a hőmérséklet. Miért nem írom be ide a hőmérsékletet? Ugye arról van szó, hogy hideg anyag. Hideg anyagot az többféleképpen lehet kimagyarázni, de például egyik modell az, amikor azt mondjuk, hogy hát a hőmérséket is kifejezhető a sűrűséggel, bizonyos feltevések mellett, például, hogyha nem cserélünk, úgy változtatjuk az anyagnak a térfogatát, hogy megakadályozzuk a hőcserét a környezettel, ekkor a hőmérséket kiküszöbölhet, és akkor tisztán a nyomás és a sűrűség között felírunk egy összefüggést. Erre vannak egyszerű modellek. Eddington olyan ügyes volt, hogy azt mondta, hogy nem kötelezi el magát egyik ilyen modell mellett se, hanem hagy egy ilyen paramétert. Azt mondta, hogy a sűrűség az vagy a nyomás az a sűrűségnek az n-edik hatványával arányos, és hogy mennyi az n, azt majd később eldöntjük, és ő minden n-re kiszámolt. Aztán megnézte, hogy mi jön ki a csillagokra. És hát akkor később aztán lehetett videózni, hogy melyik en illik legjobban a ténylegesen észlelt adatokhoz. Na, mit kell egy ilyen állapot egyenletbe bele rakosgatni? Hát szerepelhetnek benne a H meg a C, a univerzális alapállandók, amik a kvantumelméletből vagy a relativitás elméletből jönnek, szerepelhet benne, elfelejtettem odaírni, az elektromos töltés egysége, tehát az elektronnak vagy a protonnak a töltése, hiszen az összetartó erők azok elektromosak. A részecskék tömege, hát itt közönséges anyagnál elsősorban a proton meg az elektron tömege. Az állapotegyenletben ezek az adatok szerepelhetnek, meg hát számok. Az egész egyensúlyi elméletben majd ott majd megjelenhet a gravitációs állandó is. Most ezeket a konstansokat, ezeket szokás ilyen nevezetes dimenziótlan paraméterekbe egyesíteni, hogy egyszerűbb legyen róluk beszélni, hogy az egyik ilyen nevezetes állandó, az egy finom szerkezeti állandó. Ha megszorzom az elektron töltésének a négyzetét, tehát az elemi töltést, elosztom meg a Planck állandó és a fénysebesség szorzatával, akkor azt kapom, hogy 1/137 körülbelül. Na most ez miért fontos? Hát, Istenem, ugye az is olyan szép szám, hogy a fénysebesség 300 ezer. Hát először is a fénysebesség nem 300 ezer, hanem 297 ezer valamennyi, de micsoda? Kilométer per szekundum. Na de mi az a kilométer? Hát a Föld kerülete 40 milliomod részének az ezerszerese. Oké, és mi az a szekundum? Hát az ember átlagos szívdobbanási sebessége. Most ugye miközben a világegyetem struktúrájának az ember szívdobbanásához, vagy mit tudom én, Arthur király kardjának a hosszához, amivel a yardot definiálták. Szóval ez nem túlságosan alapvető, az, hogy éppen 300 ezerrel jön ki, hát az, Istenem, angolul nem is annyira jön ki, mert ők nem méterben fejezik ki. Viszont ez a konstans, ez a Mars lakóknak is ugyanennyi, meg a Tau Cetin lakóknak is. Tehát, hogyha őnekik is vannak fizikai törvények, és akármilyen mértékegységben dolgoznak, ez egy dimenziótlan állandó. Ez az állandó megjelenik a relativisztikus kvantummechanikának az egyenleteiben, és nagyon fontos szerepet játszik. És az, hogy ez kisebb egynél, sőt jóval kisebb egynél, ez nagyon fontos, mert ez teszi lehetővé, hogy az ott használt matematikai módszerekkel viszonylag gyorsan értelmes eredményeket érhessünk el. Hogyha ez egy lenne, akkor amikor az 50-es években kezdték el a számításokat, még ma se értek volna véget. Tehát akkor 2-3 év alatt eljutottak tisztességes és mérhető eredményekhez. Tehát durván szólva ez az állandó, ez méri az elektromosságnak az erősségét. Tehát azt mondja, mit jelent az elektromos töltés, hogy egy adott objektum mennyire óhajt kölcsönhatásba lépni az elektromágneses mezővel. Az egy érdekes tapasztalat, hogy minden objektumnak a töltése az egy alaptöltésnek a többszöröse. Most ugye azt mondjuk, hogy az azért van, mert mindegyik ilyen egyforma részecskékből áll. No, de az ebből még nem következne, hogy a protonnak a töltése és az elektron töltése az hajszál pontosan mínusz egyszer egymás. Lehetne a protonnak mínusz másfélszer, vagy mínusz gyökkettőször annyi a töltése, mint az elektronnak. Hát miért ne? Ez egy érdekes és fontos tulajdonság a fizikának, hogy az elektromos töltés kvantá, tehát egy alapegység van. Igazándiból még ma se értjük, hogy miért van ez így, de elfogadjuk. És az, hogy ez mekkora ez a konstans, hát ezt ezzel az alfa finom szerkezeti állandóval szokás kifejezni. Most az ilyen általános számolásokban mindenhol ezek a konstansok jelennek meg. Az ember megpróbálja hasonló módon kifejezni a gravitációnak a erősségét is, akkor ott is egy ilyen dimenziótlan paramétert kell fölírni. Durván szólva, ja, hát miféle erők lépnek fel két M tömegű részecske között? A gravitációs állandót meg kell szorozni egyik tömegszer, másik tömeg per R négyzet. Tehát a G szer M négyzet jelenik meg. Itt is ezt most az a H-vonás C-vel szokás osztani, és akkor ez is egy dimenziótlan adat, csak hogy ez nagyon pici, ez 10^-39. Hát ez mondja meg, ez a gravitációs finom szerkezeti állandó, hogyha a proton tömegét írom bele, hogy ez méri rettenetesen gyenge ez a gravitáció, mondjuk az elektromossághoz képest. Na, ezek az adatok jelennek meg később majd itt ezekben a számításokban. Na, az ember fölírhatja, most akkor csak úgy próbálom vázolni, mit kéne csinálni. Fölírni azt az egyenletet, ami megmondja, tehát itt, hogy az adott távolságon a nyomásnak a változása, az pont kompenzálja az anyagnak a súlyát. Okay? Tehát a nyomást mit keresek? Keresem a sűrűséget a sugár függvényében. Keresem a nyomást a sugár függvényében. Ezekkel az adatokkal fogom leírni ennek a csillagnak a szerkezetét. Be lehet vezetni azt, hogy egy adott sugáron belül mennyi tömeg van. Hát azt össze lehet kötni, hogy egy kicsit kijebb megyek, akkor mennyivel változik? Hát az itteni sűrűségtől függ. Tehát a sűrűség és a belül levő tömeg között van egy kapcsolat, egy egyenlet. Akkor a nyomás és a sűrűség között van ez a kapcsolat, de abban megjelenik a gravitáció. A gravitációt meg azt szabja meg, hogy mennyi belül az anyag. Így föl lehet írni egy pár egyenletet. Hát annak idején ez tényleg csak ilyen numerikus, meg grafikus módszerekkel tudták megoldani. Most már számítógépek egy pillanat alatt ezt ki tudják számítani. De egy alapvető tulajdonság az, hogy na de mi a kapcsolat a sűrűség és a nyomás között, tehát mi az állapot egyenlet. Ennek segítségével ezeket az egyenleteket meg lehet oldani. És lényegében egy paramétert meg tudok mondani, beírom a csillag központjában a sűrűséget, és akkor a számítógép kiszámítja, hogy a felszínhez közeledve hogy fog csökkenni a sűrűség, tehát egy ilyen görbét fog rajzolni. Akkor elfogy a sűrűség, na ott a csillagnak a vége. Az első ilyen modelleknek az volt a baj, hogy sose fogyott el, tehát itt csökken, de a csillag úgy kilógott a végtelenbe. Nem volt éles széle. Később aztán finomították a modellt, és akkor kijöttek olyanok, amiknek valahol egyszer csak vége van. Ott az állapot egyenletben mellékesen a hőmérsékleteket is ki lehetett számítani. Tehát nyomás, ott akkor lecsökken nullára, meg ilyenek. Ilyen jellegű modelleket lehet lefutatni, de attól függ, hogy mi volt az állapot egyenlet. Különböző anyagfajtákat tételezzünk fel, akkor más-más lesz. Aztán később úgy módosították az egészet, hogy hát esetleg nem egy darab állapot egyenlettel írjuk le. Lejjebb, ahol sűrűbb az anyag, ott egy kicsit más az állapot egyenlete. Például azzal lehet, azt figyelembe kell venni, hogyha beljebb megyünk a nagy nyomásra, a nagyobb a hőmérséklet, akkor ionizálódnak az atomok, és egy ionizált plazmának annak más az állapot egyenlete. Tetszik érezni? Tehát ezt az eléggé egyszerű modellt lehet cifrázni és bonyolítani, és közelíteni egy reálisabb szituációhoz, hogy rétegen változik az is, hogy éppen milyen fajta anyag van, mennyire ionizált, annak mi az állapot egyenlete. Mindenhol fenn kell állni ezeknek az egyenleteknek, de szépen lassan módosítani kell, és így lehet felállítani úgynevezett csillagmodelleket. Most a legegyszerűbb ilyen modellekben nem volt energiatermelés. A bonyolultabb modellekben emellett a mechanikai egyensúly mellett figyelembe kell venni a termikus egyensúlyt. Mit jelent a termikus egyensúly? A csillagnak a közepén van egy kis zóna, ahol ott van a kazán. Tehát ott termelődik az energia. Jön kifelé az energia, és egy adott rétegen, amikor áthalad, akkor itt kívül ugyanannyinak kell kimenni, mint belül. Mert különben felhalmozódnak, akkor nem lehetne stacionálisan működő ez az egész. Oké? Tehát végül ki kell jutni ennek az energiának a felszínre, és ott aztán kisugározódni. Az, hogy mennyit, milyen fényes egy csillag, ugye az adott irányban látom távolságát, figyelembe véve meg tudom mondani, hogy az adott térszögben mennyi energiát sugároz ki, össze tudom adni a felszínére, és akkor ebből ki tudom számítani, hogy a teljes felületén időegységenként mennyi energia jött ki. Nyilván ugyanennyi termelődik a középpontjában. Előfordulhatnak olyan instabilitási korszakok, amikor például kikapcsol a központ, és éppen nem termel energiát, de ez még sugároz. De akkor aztán nyilván mindenféle bonyodalmak lesznek, vagy hirtelen belobban a középen a láng, és akkor több energiát termel, egy idő után az kiér a felszínre, és akkor fölvillan, esetleg még föl is fújja a csillagot, hát a különböző változó csillagokra ilyen jellegű modellek vannak forgalomban. Először maradjunk a állandósult állapotú csillagoknál, hát akkor minden pillanatban fel lehet írni, hogy minden rétegben ugyanannyi energia megy itt alulról be, mint amennyi ki. Hát az itt beáramló energia és az itt kimenő energia ugyanaz. Na de a külső gömbnek, egy ilyen rétegnek a külső felület az kicsit nagyobb, mint a belső felület, ugye nagyobb sugárnál van, tehát akkor az adott felületen átmenő energiának már kisebbnek kell lenni, hiszen nagyobb felületen osztik el. Ezt figyelembe kell venni az egyenleteknél. Másrészt, hát mitől függ a hőáram? Közönséges anyagoknál mondjuk vegyünk egy ilyen falat, egyik oldala ilyen hőmérsékletű, másik oldala olyan hőmérsékletű, mennyi energia megy át. Hát ez egyrészt a hőmérséklet különbségtől függ, másrészt pedig a falnak az anyagának a tulajdonságaitól, a hővezető képességétől. Oké? A csillagokra szokták emlegetni azt a hasonlatot olyanok, mint a cserépkályha. Az középen van egy viszonylag forró tartomány, van körülötte valami fal, amin átjön, és akkor van a felszín, ami kellemes, ugye? Ha kezemet bedugnám a cserépkája a közelébe, akkor nem lenne jó, de viszont így oda lehet kívül bújni. Tehát a belső meg a külső hőmérséklet az jelentősen különbözik. Ugyanez van a csillagoknál is. Belül 10 millió fok nagyságrendű a hőmérséklet egy ilyen közönséges napjellegű csillagnál, a felszínen meg pár ezer, 6000 fok körül. Közben a hőmérséklet csökken. Min múlik ez? Hát, hogyha az anyag jó hővezető képességű, képzeljünk el egy olyan cserépkályát, vagy nem is cserép, akkor miből kéne fémkályát mondjuk. A fém az jó hővezető. Ha egy vaskályát fogok meg kívülről, akkor nem olyan kellemes dolog, mint a cserépkálya, mert nincs akkora hőmérséklet különbség a belső meg a külső tartomány között. Mert a durván szóval rögtön oda vezeti kívülre a hőt. Tehát azt nem is érni, szokták fogdosni. Pont ezért találták ki a cserépkáját, mert az hozzá lehet bújni. Tehát akkora hőmérséklet gradiens jelenik meg, ami lehetővé teszi, hogy a külső hőmérséklet jóval kisebb legyen. A kisugárzott energia az ugyanannyi, mint amit belül termelnek, hogyha stacionális üzemmódban megy a kályha. Csak közben nagyon lecsökken a hőmérséklet, ami kérünk a felszínre, mert az anyagnak rossz a hővezető képessége. Hogyha a kályhákat hasonlítom össze, akkor a belső hőmérsékletek azonosak. Hát belül ég valami, és az adott hőmérsékletet jelent. A csillagoknál fordítva nem látom, hogy mi van belül, viszont azt látom, hogy mekkora a felszíni hőmérséklet, tehát azt a felszínen levő atomoknak a sugárzásából, stb. Abból ki tudom számítani, hogy mekkora a hőmérséklet, azt meg lehet mérni messziről, és akkor az ember ezeket az egyedeket úgy oldja meg, hogy befele kiszámítja, hogy mennyi a hőmérséklet. Mi múlik a dolog? Hát, hogy milyen a hővezető képesség. Ha jól hővezető képesség, akkor nincs nagy különbség a felszín meg a középpont között. Ha rossz a hővezető képesség, akkor ez a görbe befele meredeken nő. Min múlik a csillaganyagának a hővezető képessége, és itt derült ki, hogy itt ez nagyon alaposan függ az ionizációs foktól. A 20-as években részletesen foglalkoztak elméletileg, hogy akkoriban kialakuló kvantummechanika alapján, azzal például Saha nevű indiai fizikus volt az egyik nagymester ennek, hogy a különböző nyomású, hőmérsékletű forró plazma milyen ionizációs fokú és hogy változik ez a paraméterek függvényében. Kiderült, hogy az ionizáltságom nagyon múlik az anyagnak a hővezető képessége. Durván azt jelenti, hogy ha ionizálom az anyagot, akkor leszakadnak elektronok, és akkor ugyanabban a térfogatettségben több részecske van. Egy atomot azt egy objektumnak lehet tekinteni a termodinamika szempontjából, hogyha leszakadnak róla elektronok, akkor ugyanaz a tömeg az több különböző objektumra oszlik el. Ekvipartíció tétele szerint az energiát azt minden szabadsági fokra el kell osztani, tehát hogyha ionizálódik, akkor más az elosztás. Nagyon érzékeny az ionizációra. Na most mire érzékeny, amikor elkezdtek utána számítani annak, hogy is megy ott az energiatranszport, hát tipikusan sugárzás. Ugye háromféle alapvető átadási mechanizmust ismerünk, hővezetés, hősugárzás és konvekció. A hő áramlásnál, tehát konvekciónál akkor makroszkopikus áramlások vannak, tehát amikor forralom a vizet, és egy idő után megindulnak benne itt az ilyen zubogó áramlások, akkor a forró anyag megy hidrodinamikai áramlásra, felhozza a felszínre lentről a hőt. Amikor nem túl meleg, akkor egyszerűen a hővezetés, az mit jelent, a részecskék mozognak és lögdösik egymást. Nincs makroszkopikus áramlás, csak mikromozgások lökik a szomszédot. És a nagyobb hőmérsékleten pedig fontossá válik a hősugárzás, hogy a mozgó részecskék által kibocsátott sugárzást elnyeli a következő részecske, akkor az is mozgásban rendezte, megint kisugárzi ilyesmiket. Csillagok belsejében főleg a hősugárzás viszi tehát nagy hőmérséklet van, főleg a hősugárzás viszi az energiát. Különböző csillagokban vannak ilyen konvekciós zónák, amikor tehát megindulnak ezek a zubogó áramlások. A nap felszíne alatt nem sokkal van ilyen, de vannak olyan csillagok, aminek meg a közepe fortyog így, és a külső részében nincs konvekció. Amikor ezt a sugárzásos hővezetést nézzük, akkor mi történik? Jön egy nagy energiájú foton, tehát a sugárzásnak egy kvantuma, ez elnyelődhet Tehát ütközhet ez szabad részecskével, tehát szabadon szaladó elektromos töltött részecskével, akkor az megváltozik az iránya, aztán később megint kisugároz egy fotont, és így tovább. De az is történhet, hogy ütközik egy atommal, és az atomnak még van elektronja. Hát, hogyha hidrogén atomoknak vagy van elektronja, vagy nincs, tehát vagy plazma állapotú, vagy nem. De hogyha ez az anyag tartalmaz némi kis szennyezést, ugye eufemisztikusan a csillagászok mindent, ami nem hidrogén és nem hélium, azt fémnek hívnak. Tehát a csillagban van mondjuk szén, vagy vas, vagy egyéb nehezebb atom, kb. 1% ennél több, csak nagyon, nagyon kevés és speciális csillagban van. Akkor ott előfordul az például, hogy a vasnak 20-valahány elektronja van, a vasatomról leszakadt mondjuk 10 elektron, de még van neki még 16. És akkor jön a sugárzás, akkor a vasatomnak az egyik elektronja elnyeli, és egy magasabb pályára ugrik. És ez sokféleképpen megteheti. Sok különböző frekvenciai foton tud elnyelni, hiszen sok lehetséges átugrási szintje van annak a sok elektronnak. Tehát például, hogyha a csillag anyagában vannak vasatomok, amik nem teljesen ionizálódtak adott hőmérsékleten, akkor azok nagyon el tudják nyelni a sugárzást. Mit jelent ez? Hogy ez megváltoztatja a hővezető képességet, olyan, mintha újabb szigetelő papír rétegeket tettem volna oda. Az a sugárzás, ami vas nélkül áthatolt volna az anyagon, az ott akkor most jobban elnyelődik. Kiderült, hogy icili-picili, tehát ilyen ezreléknyi, vagy még annál is kisebb kis koncentráció különbségek jelentősen meg tudják változtatni azt, hogy mennyire átlátszó, mennyire vezető az anyag. Úgy lehet elképzelni, mint amikor ködbe megy az ember. Ugye a köd az a levegőnek egy viszonylag kis részét jelenti. Tehát ugye tudjuk, hogy a levegőben van ennyi százalék nitrogén, annyi százalék oxigén, stb. És hát akkor még valami kis vízpára. Az a valami kis vízpára az teljesen lényegesen megváltoztathatja az egésznek az átlátszóságát. Az a kis vízpára, ha lecsapódik, akkor nem látok semmit, pedig továbbra is azt mondhatom, hogy ugyanannyi százalék hidrogén, vagy nitrogén meg oxigén van, lényegében nem sokat változtatunk, és mégis az átlátszóság az egészen más lett. Valami ilyen értelemben derült ki, hogy a csillagok anyagának az átlátszósága, amit szakszóval opacitásnak hívnak, az nagyon függ attól, hogy miféle anyagok vannak ott. És icili-picili kis különbségeken is múlik az, hogy milyen az áteresztő képessége. És amikor az ember számítógéppen megoldja ezeket az egyenleteket, tehát részben ezeket a mechanikai egyensúly egyenleteket, részben pedig a hővezetési, hőterjedési egyenleteket, akkor nagyon pontosan figyelembe kell venni az anyag összetételt. Hát ki tudja, hogy mi van a csillag belsejében, milyen anyag összetétel, a fene tudja. Igaz? Van egy alaphipotézis, hogy hát biztos ugyanolyan, mint a felszínen, mert a felszínen látom. A napban van szén, meg vas, meg egyebek, meg tudom mérni a felszíni sugárzásból, hogy milyen. Ezek az anyagok, ezek nem a napban keletkeztek, hanem a korábbi szupernova robbanásnak a maradványa, hiszen a nap az már nem első, hanem későbbi generációs csillag, és nem az eredeti tiszta hidrogén-hélium anyagból jött létre, hanem szupernováknak a szemetét söpörte össze, és az a kis mennyiségű anyag, ami belekeveredett ebbe a gázba, és utána később a napban is megjelent, hát egy másik része meg itt maradt a nap körül, és abból lettek a bolygók. De ez a kis anyag, ez jelentősen befolyásolja a csillaganyagnak az átlátszóságát. Éppen ezért az első generációs csillagok, amikor még nem voltak ilyen nehéz atomok az anyagban, azoknak egészen más volt az anyagának az áteresztő képessége, és hát aztán később végeztek ilyen számítógépes szimulációkat, hogy a különböző anyagösszetételre a ugyanolyan felszíni hőmérséket egészen más belső hőmérséklethez vezet, vagy fordítva, hogyha ugyanolyan magreakciókhoz belül adott hőmérséket, az más felszíni hőmérsékletet ad. És németen egyszerűen másképp működik egy csillag, ami olyan piszkos ablakkal van körül, vagy gyorsan átlátszóval, és akkor kimehet a sugárzás. Megint tessék a cserépkályhára gondolni, egy jól megépített és nem likacsos, és a hőt nem kieresztő réteg, ez jobban meg tudja tartani a hőt, egyszerűen más a hővezető képessége. Na most egy ilyen jó, vagy rosszul hővezető, tehát jó hőszigetelő anyaggal burkolt kályhánál fölhébetnek még olyan effektusok is, amiket ugye itt eddig nem vettünk figyelembe, mert arról volt szó, hogy stacionáros csillagot nézünk. Egy stacionáros csillagnál állandó a hőtermelés. Előbb már mondtam egy pillanatra, de képzeljük el azt, hogy valamilyen belső instabilitás kikapcsolja középen. Cserépkályhán előfordul, hogy elfogy benne. Megraktuk, aztán elfogy a fa, elégett. És most nem történik már tovább a hőtermelés. De a falban még ott terjed a hő. Ugye este megraktam, és fél körülre leégett, és reggel még sugározza ki a hő. Tehát még ott a falban ott van, ott terjed a hő, még nem ért ki. Aztán később ki fog hűlni, némi késleltetést is jelent. Mert a részletes számítások azt mondják, hogy napnál ez például 1 millió éves késleltetés. Ha most a napban kikapcsolnák a központi kazánt, valamilyen okból megszűnne a magfúzió, akkor a nap még 1 millió évig világítana. Tehát ott már legyártott energiának a fotonjai ott kóborolnak ebben a vastag samot rétegben, ugye ez ilyen mennyi 3-4 millió kilométer sugarú hőszigetelő réteg veszi körül a központi energiatermelő valamit, abban még ott jönnek a fotonok, és még egy ideig jönnének. Nyilván annak az 1 millió évnek az utolsó 20 évében akkor már nagyon frász kapnánk, mert látnánk, hogy már kezdnél kihalni. Azon kívül nyilván nem az történik, hogy az ott pillanatban megszűnik, mint a villanykapcsoló lekapcsolásakor, hanem csökkenne. De a karakterisztikus ideje ennek a kihűlésnek az 1 millió év. Vannak olyan ötletek, hogy bizonyos csillagok azt csinálják, hogy periódikusan kibekapcsolódik a belsőjükben. Tehát ott belső áramlások visznek be külső anyagot, lehűtik, az fölmelegszik, akkor megint begyullad a magfúzió, és akkor így ingadozik. És ezt a külső sugárzás is kíséri, de késleltetéssel. Tehát nem azonnal, hanem késik. Többen töprengtek azon, hogy például a jégkorszakoknak ez lehet az oka, hogy a nap belsőjében a fúzió néha leáll, néha meg újraindul, és akkor ezért a sugárzása ingadozik. Pillanatnyilag ez nem kúrens elmélet, mert akkor ugye ezt észlelni kellene a földi közeteknek elnyert sugárzásába, stb. Tehát ennek lenne mindenféle nyoma, hogyha a napnak a sugárzása drasztikusan változna, mindenesetre ez egy érdekes ötlet, és ha nem a nappal, de más csillagokkal esetleg előfordulhat, ilyen hosszú időskálán ingadoznak. Mindenesetre ez a vastag samot hőszigetelő réteg, ami a csillagnak a külső anyaga, ez hosszú késleltetés. Tehát, hogyha mivel az ember csak ilyen pillanatfelvételt készít a saját csillagáról is, és nincs idő kivárni 1 millió évig, hogy na most akkor mi történik, ezért nyugodtan elképzelhető lenne az, hogy a napban most éppen nem folynak a magfúziós folyamatok, és a régi folyamatoknak a kiszivágó fényét látjuk. Ez néhány évvel ezelőtt ez még egy lehetséges elmélet volt. Most már nem, mert most pár éve észlelték közvetlenül a nap belsejéből érkező, tehát a 8 perccel ezelőtti magfúziós folyamatoknak a termékeit, azok a neutrinok, majd következő héten lesz szó részletesen ezekről a mindenféle magfúziós folyamatokról, a neutrinok nem bolyonganak a csillaganyag belsejében, mint a hőnek a fotonjain, azonnal kiszáguldanak, azokat most észlelték, és majdnem 50 év vitatkozás és anomáliák után most már egyezik az elmélet és a mérés, tehát annyi neutrinót látunk kijönni, mint amennyi az elmélet szerint kell. Ezért azt mondhatjuk, hogy észleltük közvetlenül a napnak a jelenlegi működésének a nyomait, tehát stimmel, a nap most is működik, nem olyan, mint egy ilyen kifogyott cserépkája. De mindesetre ezeket a dolgokat mind figyelembe kell venni egy ilyen csillagmodellnek a felépítésében. Hát ez, amiről itt a végén beszéltem, ez egy kis anomália, mert nem lehet tisztán elméletileg csillagot tervezni, mert van egy olyan paraméter, ami történeti, az, hogy mennyi szennyező anyag van, tehát nem hidrogén, hélium, tehát nehezebb anyag, mennyi van a csillagnak az anyagában eredetileg. Miért gondoljuk azt, hogy a csillag belsejében is ugyanolyan arányban vannak ezek a nehezebb anyagok, mint a felszínen? Hát ez egy ilyen, mondjam, önellenőrző jóslat. Az ember megpróbálja feltételezni azt, hogy a csillaganyagban nincsenek ilyen nagy keveredések, hogy az aljából fölbugyuk a tetejére és összekeveri, hanem úgy marad, ahogy eredetileg összeállt. Tehát nincsenek nagy keveredések. És ahogy eredetileg volt, hát eredetileg nyilván a csillagközi gázból összesűrűsödött, és akkor nagyjából egyenletes elosztású volt. Persze a csillag belsejében keletkeznek új atommagok, a fúzió legyártja a héliumot, az nagyjából ott maradt középen. és a külső zóna nem nagyon változik. El lehetne képzelni azt, hogy kavarodik, el lehetne képzelni azt, hogy például összegyűlnek a nehezebb atomok, és lesüllyednek a csillag belsejében. És akkor ezért a belseje fele sűrűbb lenne a vas meg a szénatommagoknak az eloszlása, mint a felszínen. El lehetne ilyet is képzelni, végigszámoltak ilyen modelleket is. Pillanatnyilag az az álláspont, hogy nagyjából egyenletes az eloszlás. Mindenesetre ez megint egy olyan hipotézis, amit ellenőrizni kell, hogyha így kiszámolom a modelleket, akkor stimmel a tapasztalattal. No, tehát hogy kell tovább menni egy ilyen elméletben? Az ember fölírja, mondjuk most megint térünk vissza egy pillanatra ilyen hideg objektumunkra, fölírjuk a nyomás és a hőmérséklet összefüggését, abból ki lehet számítani az előbb fölírt vegyeletekkel az, hogy a csillagnak az ösztömege és a központi sűrűség között milyen kapcsolat van, ilyen furcsaságok jönnek ki, hogy például az ösztömeg az a centrális sűrűségnek a négyzetgyökével arányos. Ugye a egyenletek megoldásánál, ha megmondom a centrális sűrűséget, akkor abból számítógépen meg lehet találni a körbét, hogyha más központi sűrűségről kezdem számolni, akkor más lesz az eloszlás, és akkor más lesz az ösztömeg. Nyilván fordítva kéne, mert kívülről mondjuk azt látom, hogy mennyi a csillag ösztömege, ketten keringenek egymás körül, meg tudom állapítani a tömegét. Hát akkor addig játszom a paraméterekkel, amíg kijön egy akkora tömeg és akkora méretű csillag. Meddig érvényes egy ilyen elmélet? Az is kijön, ugye, hogy mekkora a hőmérséklet, milyen a hőmozgásnak a sebessége. Hogyha a hőmozgás nála az jön ki a részecskék sebességére, hogy az már nagyobb a fénysebességnél, akkor már baj van. Hogy számítjuk az ember? Adott hőmérsékletnél K-szor T energia az nem per 2 V4. Tehát hogyha ez már az így kiszámított sebessége az nagyobb, mint a fénysebesség, akkor nem stimmel, akkor nem jó ez az összefüggés, akkor az ember azt mondja, hoppá, kezdjük előre a számolást, és akkor most a relativisztikus állapot a gyereteket kell. A hőmozgás miatt gyorsan mozognak a részecskék, és már a fénysebességhez közel mennek, hát akkor a relativitás elmélet alapján kell. Figyelem, ez a hideg anyag. Nem azért mozognak gyorsan, mert fűtjük őket, hanem a nagy nyomás miatt lesz nagy a mozgási energiájuk. Jó, tehát ez egy még mindig a hideg anyagnak a modellje. Mindenesetre ebből egy felső korlátot lehet felállítani a központi sűrűségre, és egy viszonylag egyszerű számolással egy felső korlátot lehet a csillagnak a tömegére felállítani. Ugye amikor a fénysebességgel mozognának, akkor az jön ki, hogy az egymástól való távolság, tehát lényegében annak az elemi kockának az éle, amiben egy részecskét beteszünk, ez a Compton hullámosznak felel meg. Ugye az előbb már volt szó, hogy a Döbrölli hullámosz az Planck-állandó per M-szer V, ahol V a részecske sebessége, hogyha az a C-t írom be, hát annál nagyobb sebesség nincs, akkor ez a lehető legkisebb kocka, amiben be lehet tenni egy részecskét. Az jön ki, hogyha ennél kisebbre össze akarom nyomni, akkor már annyi energia kéne hozzá, hogy azon már újabb részecske, antirészecske párokat keltek. Az egy részecske elméletnek itt már vége van. Na, az jön ki ebből, hogy van egy felső határ az ilyen objektumra, és Csiribi, tehát ezeket a megfelelő konstansokat összerakva ezt kapjuk, hogy az a bizonyos gravitációs finom szerkezeti állandó, amit mutattam, ami 10-39-en, annak a -3/2 hatványát kell megszorozni az objektumnak a tömegével. Ha visszaemlékszünk, a gravitációs finom szerkezeti állandóban mi szerepelt? A gravitációs állandó, fénysebesség, Planck állandó, meg az alkotó objektumnak a tömege. Na most miből áll egy csillag? Durván szól a protonokból, mert ide a protont kell belehelyettesíteni. Ezt át lehet írni így is, van a Planck tömeg, amit ezekből az alapvető konstansokból lehet definiálni. Ugye ezt erről már beszéltem korábban, tehát a Planck tömeg az alapelméletekből összerakott skála, van Planck hosszúság, meg Planck idő is. A Planck tömeg az atomokhoz képest nagyon nagy, tehát 10-8 kg, ez egy baktérium tömegnek felel meg. Na hát ehhez illik viszonyítani, ez a természetes egység a tömegnek, ehhez illik viszonyítani a dolgokat. Hát az jön, hogy akkor egy ilyen egyensúlyban levő hideg objektumnak a maximális tömege körülbelül ekkora. Ezt úgy lehet interpretálni, hogy ez a szám, ugye itt ideírok még egy M-et, akkor itt is M köb lesz, tehát a Planck tömeg per a részecske tömegnek a köbe, az megmondja azt, hogy hány darab ilyen M tömegű objektumból áll a a vizsgált gázgömb, vagy mi a fene ilyen objektum, és ez az alfa G-nek a mínusz 3/2-e. Hogyha én ide a protonnak a tömegét teszem be, tehát 10^-39-ent, akkor megkapom N0-ra azt, hogy a 10^57-en. Ha ezt a 10^57-ent megszorzom a proton tömegével, akkor kb. 1,8 nap tömeget kapok. Tehát így kijön egy ilyen hideg objektumra az, hogy hát ez kb. Olyan nehéz, mint a nap. Nagyon örülünk, tehát atomfizikai konstansok, univerzális fizikai állandók segítségével kijött az, hogy milyen nehéz egy csillag. De bocsánat, ez nem a nap, mert a napra ez a hideg modell nem jó. A nap az forró objektum. Ezt onnan is lehet tudni, hogy ha azt a részletes modellt, amit itt most ugye nyilván nem írtam le a megfelelő matematikai képeteket, abból azt is kiszámítom, hogy mekkora ennek a sugara, akkor nem a napnak a mérete jön ki, hanem körülbelül a Földnek a sugara. Vajon milyen objektum lehet ez? Erről majd később részletesen lesz, vagy két előadással később. Ez ugye nem termel energiát. Körülbelül akkora tömege, mint a napnak, és körülbelül akkora méretű, mint a Föld. Miért nem, a gravitáció húzná össze, de miért nem megy tovább össze? Mert durván szólva az atomok összeérnek. Ez a nyomás, amit itt felírtam bele, ez a Pauli elvből következő nyomás. Ha az atomok egymásba hatolnának, akkor két elektron ugyanazon a helyen lenne, és ezt Pauli megtiltotta. Milyen jó, hogy megtiltotta. Ezért nem esünk bele a padlóba. És tényleg akkor az én atomjaim vidáman lehetnének azon a helyen a padló, és sőt esetleg a Föld magja is, és akkor most nem lehetne tovább beszélni. Tehát a Pauli elv miatt vannak ilyen elkülönült szilárdtestek a világban, ugyanemiatt nem tudnak itt az atomok egy ilyen összehúzódó csillagban egymásba hatolni. Hát ez az objektum, ez a fehér törpe. Ilyenné alakul majd a nap 5 milliárd év múlva, amikor már megszűnik az energiatermelés, és akkor, hogy mondjam, viharos öregkor, vörös óriás, stb. Után majd fehér törpe lesz belőle. Tehát ez, ami így kijött, ez a fehér törpe, de körülbelül csillagtömegnyi. Egy másik speciális eset az, amiről szintén lesz szó, a neutron csillag. A neutron csillagot azt ugye úgy lehet elképzelni, mintha a neutronok érnének össze. Az atomnál az atommag 5 nagyságrenddel kisebb. Tehát az atom az 10^-10 méter átmérőjű, az atommag az 10^-15 méter. Nagy nyomáson az atomnak az elektronjai bepréselődnek a magba, és tisztán neutronanyag lesz. Az anyag még mehet összébb, addig, amíg a neutronok össze nem érnek. Ott ugye elektromos taszításra már nincs szó, hiszen a neutronok semlegesek, de a Pauli elv az majd megint megtiltja, hogy a neutronok egymásba hatoljanak, és akkor is ki lehet számítani ezeket a viszonyokat. Ez még mindig csillagtömeg nagyságrendű, tehát ilyen 1-es-2-es szorzófaktorok még lehetnek benne, a tömege még mindig akkora, mint egy csillagnak, de a mérete az már 10 kilométeres nagyságrendben esik, hát ez a neutron csillag. Tehát elméletileg ez a modell, amit itt elmondtam, ez megjósolja, hogy létezhet egy olyan anyagfajta, ami hát a sűrűsége is kijön. Ugye ezt szokták annak idején mondani, amikor a fehér törpéket vizsgálgatták először, hogy egy kis kanálnyi olyan nehéz, mint egy teherautó, stb. És akkor hú, azóta már sokkal sűrűbb anyagok is. Szóval a neutron csillagnál ott még sokkal több nagyságrenddel odébb vagyunk. De megjósolja, hogy létezik egy ilyen anyag, meg létezik egy neutron anyag, és az ebből összeálló objektumoknak a tömegét és méretét, és ez összhangban van azzal, amit a csillagászat itt a basztrát mutat. Tehát lehetnek ilyen hideg, energiát nem termelő, gravitáció által összehúzott, és kvantumfizikai effektusok által további összehúzódásban megakadályozott objektumok, amiket mindenképpen csillagnak kell nevezni. Na most történeti okból ezek az izék egy ideig még világítanak. Miért? Mert nem úgy rakták össze építészkonstrukcióval, hanem egy forró csillagnak a maradványaként jönnek létre a robbanásba, és akkor hát a külső zónájukban még van valami, ami ott világít, vagy szorult bele még némi energia. Egy fehér törpe az nagyon sokáig elpislákolhat, tehát mit tudom én, 100 milliárd évig még elpislákolhat némelyik. Különböző számolgatások vannak, hogy mennyi idő alatt hűl ki. Már nem termeli az energiát, csak ott a külső zónájában még van némi energia, és lassan-lassan, kevés energiát bocsát ki, tehát lassan fog kihűlni, végül aztán csak fekete törpe lesz belőle. A neutron csillagnak meg az energiájának jelentős része az a körültelevő elektromágneses mezőben van, és akkor forog és sugároz meg egyebek. Majd erről részletesen lesz szó. Tehát ezek azok az objektumok, amik amiket a hideg állapot egyenletből meg lehet jósolni. Itt most következik egy olyan rész, amin átlapozunk, ugyanis egyrészt már beszéltem a múltkor a hiányzott tömegről, másrészt egy jó ideig volt egy olyan magyarázat, hogy azt neutrinókkal okoskodjuk ki, és akkor ki lehetett számítani ennek megfelelő módon egy ilyen neutrinó szupercsillag valamit, ami az a hiányzó tömeg lenne, ami rajta fekszik a galaxis, vagy a galaxis halmazon. Ezek a számolások, amik itt konkrétan voltak, ezek lényegében elavultak, tehát nem kell arra hivatkozni. Ugye ott most a múltkor már mondtam, hogy mi a frissebb verzió. Na nézzük meg, mi van akkor, amikor a hőmérséklet viszonyokat is figyelembe veszük, tehát a történettel is elkezdünk egy kicsit játszani. Az anyag fölszakad gázfelhőkre, és a gázfelhő elkezd a gravitáció hatására összehúzódni. Akkor háromféle energiát kell figyelembe venni. Mondjuk az egy részecskére jutó energiákat próbáljuk nézegetni. Ezt energiában is, meg nyomásban is el lehet mondani. Tehát a hőenergia, amit lényegében a gáznyomás képvisel, ütköző részecskéknek a nyomása, ez K-szor T. Ez a kvantummechanikai nyomás, ami azért van, mert hogy Pauli megtiltotta az egymásba hatolást a részecskéknek, ezt is ki lehet számítani. Egy N részecskés, N darab protonból álló gázfelhőt próbálunk összenyomni, és most éppen R sugarú. Itt vannak ilyen konstansok, ilyen pi meg, stb. Azokat most nem kell kiírni. És a gravitációs energia az pedig a részecske szám per a sugára arányos. Nem, mert akkor most ezt kifejezheti úgy, hogy mennyi a hőmérséklet, tehát ez mínusz, ez mind a kettő függ a sugártól, és egy ilyen érdekes görbét kapunk, hogy van neki egy maximuma. És akkor adott mérethez ki lehet számítani, pontosan adott részecske számhoz ki lehet számítani, mekkora sugárnál éri el a hőmérséklet a maximumot. Összehúzódik, és akkor közben melegszik, mikor lesz a maximum, és azt is, hogy mennyi a maximum. És ez egyszerűen elemi konstansokból, természeti állandókból, meg abból az egyetlen paraméterből, hogy hány részecskés gázfelhőt kezdtem összenyomni, abból ki lehet számítani, hogy mennyi lesz az elérhető maximális hőmérséklet. Na most ez a képlet, ez többször szerepel itt a továbbiakban. Ugye először is azt kell megnézni, hogy ez egy egyensúlyi rendszer lenne, de még figyelembe kell venni azt is, hogy itt sugárzás is van. Ha gázfelhőt összehúzom, akkor melegszik, és a meleg anyag sugároz. Tehát az energia egy részét kisugározza. Hát arra megint megvan az elméletünk, hogy egy adott hőmérsékletű gázfelhő időegységenként mennyi energiát sugároz ki. És most akkor két eset van, hogyha az összehúzódás gyorsabb, mint a hűlés, ugye ez egy hűtési mechanizmus, akkor húzódik, és egyre melegebb lesz. És egyszer csak ionizálódik. Durván ez a hőmérséklet, ez akkor nagyobb, mint a gáznak az ionizációs hőmérséklete. És az ionizált anyagban abban már további fragmentáció nem mehet végbe, hiszen visszaérkeztünk abba az állapotban, amiben az univerzum még az első 300 ezer év előtt volt. Akkor ugye forró plazma volt, és a plazmában nem történt gravitációs instabilitás, nem lehetett kisebb csomókra bontani az anyagot. Itt most akkor létrejöttek a csomók, a csomó már ugye atomos anyag volt, fölmelszik, és ionizálja magát, hát akkor utána ott marad egy ilyen nagy ionizált felhő. És akkor nincs tovább fragmentáció, ebben akkor nem lesz csillagképződés. Ha viszont ez fordítod, a hűlés lépést tart az összehúzódásra, akkor mindig a felesleges energiát kisugározza, és lényegében a nagy része atomos formában marad, akkor ez tovább tud fragmentálódni. És akkor így ez minek a modellje akar lenni? Hát lényegében egy ilyen galaxisnak, vagy protogalaxisnak, vagy törpegalaxisnak, amiből később aztán összeállnak a nagyobb galaxisok, annak a modellje, hogy a gázfelhő szétszakad, az eredeti homogén felhő szétszakad gravitációs instabilitás énekre, ami túl nagy abból, az hogy túl melegszik, és az nem játsza tovább, viszonylag kisebb objektumok, azok aztán tovább tudnak fragmentálódni. Nyilván az a túl nagy, az egy idő után lehűl, vagy szétszóródik, meg visszacsinálja ezt az összehúzódást a hőmozgással. A kisebbek viszont egyre sűrűbb kis kompakt objektumokká, tehát végül csillagokat tartalmazó galaxisokká alakulnak. Na itt viszont azt is ki lehet tovább számolni, hogy megint menjünk egyre kisebb felhőkre, szakadozódik ez a felhő. Hát mikor lesz ebből csillag? Tessék.
Attól, hogy összefelé még mehet,
Beáll egy egyensúly. És aztán később a mindenféle játékok szétdobják. Na, mi kell ahhoz, hogy csillag legyen? Az kell, hogy a hőmérséklet, tehát nyilván ez csak egy durva modell volt, amit az előbb mutatom, hiszen nem homogén a hőmérséklete, a centrumában nagyobb, a centrumában a hőmérséklet érje el azt az értéket, amikor megindul a magfúzió. Mi kell a magfúzióhoz? Azt majd legközelebb részletesen látjuk. Magfúzióhoz az kell, hogy a protonoknak elég nagy legyen a sebessége ahhoz, hogy találkozzanak egymással. Elektromosan taszítják egymást, és akkor, amikor futnak, akkor így elszaladnak egymás mellett. Ha egy bizonyos kritikus távolságon belül érnek, akkor végbe mehet köztük a magfúzió. Tehát közönséges hőmérsékleten nyilván itt is van véletlenül egy-egy olyan proton, aminek nagyon nagy a sebessége, de hát ez elhanyagolható. Minél nagyobb van olyan Boltzmann eloszlás, ami megmondja, hogy adott hőmérsékleten adott sebességű részecskének a előfordulásának mennyi a valószínűsége. A egyenlő K-szor-T képet az azt mondja, hogy az átlagos energia mennyi. Ki tudjuk számítani a proton méretéből és a töltéséből azt, hogy mekkora lenne az energia ahhoz, hogy egymásnak a közvetlen közelébe kerüljenek. Ha ezt azonosítom a K-szor-T-vel, akkor ez nagyon nagy hőmérsékletet ad. Ennél jóval kisebb hőmérsékleten beindul a magfúzió. Miért is? Mert nem kell az összes protonnak, vagy egy átlagos protonnak akkora sebességűnek lenni, hogy találkozzanak. Elég, hogyha a leggyorsabb, a legaktívabb protonok azok megindítják a magfúziót, mert akkor az már beindítja a hőmérséklet további növekedését. Tehát itt finomabb számítások kellenek, de satszolásokat azért így is lehet végezni. Tehát, hogyha bizonyos hőmérsékleten már a protonoknak egy részének már van elég nagy sebessége. Van még egy effektus, a kvantummechanikai alagút effektus. Tehát előfordulhat, hogy a klasszikus mechanikai számítások alapján nem kerülnek egymáshoz elég közel, hogy mondjuk ilyen potenciálgát megakadályozza a közeledést, és kvantummechanikai alagút effektussal mégiscsak találkoznak. Hát erre a kvantummechanikában megint vannak képletek, hogy adott magasságú potenciálgátnál mi a valószínűség annak, hogy átszivárogjanak. Na, ennek a két dolognak alapján nagyjából ki lehet számítani, hogy mekkora az a minimális hőmérséklet, ami ahhoz kell, hogy beinduljon, tehát mekkora energiájának kell lenni az átlagos protonnak, hogy beinduljon a fúzió, és ez körülbelül 10 millió Kelvinnek adódik. Tehát ez már ugye a magerőknek a részleteitől is függ, de lényegében a kvantummechanika alapján ezt meg lehet mondani. Most akkor visszahelyettesítjük ebbe az elméletbe, ami azt mondja, hogy sűrűsödik a gázfelhő, mekkora a hőmérséklete. Adott méretű gázfelhőnél a központban a hőmérsékletnek el kéne érni ezt a határt. Ez az érték, ez ugye ez a korábbi képet volt, ez az érték, az a 10 millió fok, az kifejezhető megint csak atomfizikai konstansokkal. Oké? És akkor azt követeljük meg, hogy ez a maximális hőmérséklet az adott gázfelhőnek a belsejében legyen nagyobb, mint az a bizonyos 10 millió, és ebből azt kapjuk, hogy a részecske számnak, ami a gázfelhőt alkotja, annak ennél az értéknél melyek kell nagyobbnak lenni, ez durván a nap tömegének a tized része, vagy ötöd része környékén van. 10 az 56. darab. Most figyelem, ugyanez az alfa a mínusz 3/2-en, ez kijött a hideg anyagnál. Kijön most a meleg anyagnál is ilyen karakterisztikus csillagméretnek, és ez egy furcsa véletlen. Tehát itt ugye egészen más elméletet használ az ember, a magfúziónak a kvantummechanikai elméletét, és az abban szereplő konstansokat. És nagyjából ugyanakkorára jön ki ez a dolog. És a későbbiekben ugye ezt teszi lehetővé azt, hogy tehát hogyha ilyen mérnöki tervezésnek vagy játékfilmnek fogja fel az ember a csillag történetét, ugye tudjuk, hogy bizonyos csillagok később fölrobbannak, vagy összehúzódnak, és lesz belőlük egyikből fehér töpen, másikból fölrobbanás után neutron csillag, hogy mondhatjuk azt, hogy nagyjából az adott méretű csillagok körülbelül az anyagoknak, mint ami felét kiszórják, másik fele összehúzódik, és akkor abból fehér törpe lesz. Tehát, hogy a forró csillagra kijött adat, az körülbelül ugyanakkora, mint a hideg kihűlt csillagra. Tehát mondhatjuk, hogy majd a csillaga az élete vége fele lényegében megmarad, a tömeg egy részét elszórta, de körülbelül ugyanakkor a tömegű marad, és átmegy egy ilyen másik fajta állapotba. Na ez egy alsó határ erre az zenre. De van egy felső határ is, ami egészen más. Hogyha az anyag nagyon forró, akkor ebben az energetikai egyensúlyban, amit itt felírtam, ebbe még egy paramétert figyelembe kell venni, a sugárzás által képviselt energiát. Tehát, hogyha nem csak az atomi részecskék mozgási energiája járul hozzá nyomáshoz, hanem a sugárnyomás is. Arra is van egy képlet, azt is figyelembe vehetjük. És hogyha az túl nagy, akkor az szétdobja a gázgömböt. Meg lehet nézni, hogy amikor lényegében a sugárzási energia dominál a közönséges atomos anyagnak a nyomása meg egyenlő fölött, az nagyon instabil. Tehát ilyen fortyogó és robbanó. Hogyha olyan anyagot kezdenik összehúzni, ami annyira meleg, hogy már a sugárzási energia dominál, az szét fog esni, az nem lesz stabil. Ezt mutatják a szimulációk is. Hát az jön ki, hogy akkor a felső határ az körülbelül 10^50-en. Tehát ugye ezek csak ilyen közelítő számítások, a pontos számítások ehhez ilyen 10-es faktorokat hozzátehetnek. Lényeg az, hogy nagyon közel van az alsó határ és a felső határ egymáshoz. Tehát van egy alsó határ a részecske számnak, ami alatt nem indul be a fúzió, és van egy felső határ, ami fölött már olyan forró és fortyogó ez az anyag, hogy szétesik az objektum, és akkor nem lesz belőle csillag. Tehát van egy minimális méretű cserépkályha, meg egy maximális méretű. Marha szerencsénk van, hogy a maximális méret az nagyobb, mint a minimális. És úgy jött volna ki, hogy mondjuk ez az érték, ez nagyobb, mint ez a másik, akkor egyáltalán nem lennének csillagok. Stimmel? És ugye itt megint a fizika különböző ágaiból vett konstansokat kell összerakosgatni. A kisugárzásnál a Stefan Boltzmann törvény, meg abban szereplő állandók, meg ehhez hasonló dolgok jönnek. Nagyon szűk határok vannak. El lehetett volna képzelni azt is, hogy itt nagyon nagy a különbség. Igaz? Tehát mondjuk 10^50-ennél már létrejöttnek csillagok, és 10^80-onnál esnek szét. Hát akkor nagyon kicsi, meg nagyon nagy tömegű mindenféle objektumokkal el lehetne képzelni, mint ahogy a Földön is pici baktériumtól a brontosaurusig mindenféle méretű tömegű élőlények előfordulhatnak. De nem, itt kijött egy ilyen szűk tartomány, és ez, hát ma szerencsénk van, mert ez egybeesik azzal, amit a csillagászok ténylegesen látnak az égen. Tehát körülbelül naptömeg plusz-minusz egy vagy legfeljebb két nagyságrend, amit láthatunk. Hát itt ugye egy nagyságrend jött ki. Miért mondhatom azt, hogy vannak a napnál 100-szor nehezebb csillagok, hát két nagyságrenden nagyobbak is? Egyrészt, mert ez közelítés. Másrészt azok a nagyon nagy tömegű objektumok, amiket látunk, azok tényleg azok valószínűleg nem eléggé stabilak. Tehát most ott lobognak, de lehet, hogy holnap után már szétesnek, szétrobbannak, vagy valami ilyesmik vannak. A teljesen stabil objektumokra kidolgozott elméletek, azok nyilván nem tudják leírni azt, ami éppen most itt lángol, és mindjárt szét fog esni. Szóval előfordulhatnak ilyen nagy valamik, amik a mi életkorunkhoz képest hosszasan élegen, de csillagban viszont nagyon rövid életkorúak. Mi történik, hogyha egy gázfelhő, ami létrejön, az ennél a méretnél kisebb? Ja, a gravitáció elkezdi összehúzni, fölmelegszik. Ezt a mechanizmust, amit itt az előbb mutattam, ezt eljátsza, tehát az energiának egy részét kisugározza. De nem indul be benne a magfúzió. Azaz a hőmérséklet később nem fog úgy stabilizálódni, mint egy tisztességes csillagnál. Hát ezek a barna törpék. Annak idején még korábban fekete törpének hívták, de most fekete törpének inkább azt hívják, ami egy kihűlt fehér törpe. Tehát ami egy hajdan csillag volt, aztán kihűlt fehér törpévé, és a fehér törpe kihűlt, az a fekete törpe. A barna törpe az, amit igazából mint az infravörös törpének kéne hívni, tehát amiből nem lett csillag. Ilyen elvetélt gázszelő kicsi, elkezd összehúzódni, eljátsza a csillagképződésnek a mechanizmusát, de a belsejében nem lesz elég meleg ahhoz, hogy beinduljon a fúzió. Nem olyan régen fedezték fel ezeket a barna törpéket ténylegesen. A elmélet az már rég megvolt rá, csak hát ilyeneket nehéz látni, mert nagyon halványak. Nem is közvetlenül fedezték fel, hanem közvetettem. Úgyhogy nézték a Nagy Magellán felhőnek egy fényes csillagát, és elment előtte egy barna törpe. Ha elmegy egy kicsi, kompakt objektum egy távoli csillagfény előtt, akkor gravitációs lencse hatással játszik. A távoli csillagból két fénysugár, amit szanaszét és elmenem mellettem, azokat a közben elmenő objektum így rám fókuszálja, és akkor látom. Tehát mit fogok észrevenni? Hogy a csillagnak felveszem a fényesség görbét, konstans, és hirtelen megemelkedik a fényessége, amikor éppen oda megy elé a fókuszáló objektum, aztán utána visszaesik. Ezt a görbét, ezt ki tudjuk elméletileg számítani. Tessék ilyet játszani, például az ember fog egy szemüveg lencsét, és így itt elhúzom, akkor amikor itt elhúzom, akkor hirtelen sokkal fényesebbnek fogom látni ennek a lámpának a fényét, mert akkor nagyobb tartományról fogja a szemembe fókuszálni. Hogyha nem látom, hogy mit húznak el, tehát éppen nem odafigyelek, csak itt, akkor hirtelen egy ilyen villanást látok, hogyha ezt fölveszem ennek a fénygörbét, akkor egy nagyon jellegzetes görbét kapom. Ezt elméletileg kiszámolták, és tapasztaltak ilyeneket. Na most elkezdtek statisztikát csinálni, tehát hogy mit tudom én, egy hónap alatt hány ilyet észlelnek, és ebből némi szorzással meg lehetett satszolni, hogy hány ilyen objektum van a galaxisban. Mondja, tehát, hogy hány vöröshajú félszemű emberrel találkozom három nap alatt, akkor ebből meg lehet becsülni, hogy Európában hány vöröshajú félszemű ember van. Kivéve, hogyha véletlenül az egy olyan család lakik ott mellettem, ahol ilyenek sokan vannak, akkor torz a statisztika. Tehát körülbelül ilyen módon megsatszolták, hogy hány ilyesmi van a galaxisban. Annak idején, amikor ez a 10-valahány évvel ezelőtt ezek a mérések voltak, akkor a barna törpék az egyik jelöltként szerepeltek a sötét anyagra. Most se tudjuk igazából, hogy miben van a sötét anyag, de azt gondolták, hogy esetleg ilyenek. Tehát nem világító csillagok, elvetélt, csillagán nem fejlődött gázfelhők játsszák ezt a szerepet, azt a hiányzó tömeget a galaxisban. Hát ebből a satszolásból kiderült, hogy beleszámítanak, de legfeljebb az egy tizedét tudják megmagyarázni, tehát a lényeges részét a sötét anyagnak nem ez adja, hát őt is figyelembe kell venni, a barna törpéket is figyelembe kell venni. Amúgy sokkal ismerősebb objektumok, valódi csillagok, de vörös törpék, tehát amik a napnál kisebb tömegűek és halványabbak, olyanokból is sok van, és sokkal több van, mint amit korábban gondoltak. Éppen mostanában ilyen teutrendszer térképezési, vagy pontosabb mérésekkel újra kalibrálták, hogy a napnak adott sugarú környezetében hány csillag van, most már jóval többet látunk. Érteket megint a nagy részét csak így szorozgatással, tehát bizonyos tartományt megfigyeltek és felszorozták. Tehát a tisztességes csillagból is több van a tejútrendszerben, mint amit korábban gondoltak. Azt is figyelembe kell venni, hát akkor még vannak ilyen barna törpék is, és hát még van még néhány szín, amit még nem használtunk ki. Jó, szóval, hogyha kicsi a tömeg ehhez képest, mint amit itt a csillagképződésnél mondtunk, akkor abból barna törpe lesz. Ha még kisebb, akkor mi lesz belőle? Akkor Jupiter. De nyilván a Jupiter az majdnem ugyanolyan anyagban van, mint a csillag, de hát nem úgy keletkezett, hogy magával ott a csillag az űrben, mint egy csillag összeállt, de elképzelhető olyan még kisebb izék, amik még annyira sem melegszenek fel, mint a barna törpék. Mi vagy, ha túl nagy gázfelhő kezd összehúzódni, az valószínűleg szétszakadozik kisebbekre. No, ezek mind az elméleti számítgatások voltak arra, hogy miféle objektumok lehetnek ezek, amik részben hideganyagból, részben meleganyagból összeállnak. Ettől majdnem függetlenek azok a konkrét mechanizmusok, hogy is keletkeznek a csillagok ténylegesen. Erre van egy nagyon jó könyv, amit már kicsit régebben, 15 éve, amikor jelent meg, de nem avult el, azt mindenkinek ajánlom, és Klosskynak a Csillagok című könyve. Nagyon részletesen leírja a különböző elméleteket, és a részletmechanizmusokat, hogy a csillagkeletkezés első fázisa, a második fázisa, igaz, nem igaz, ki mit mondott róla, és milyen adatok támasztják azt alá. A múltkor volt arról szó, hogy előfordulhat, hogy hamarabb voltak csillagok, mint galaxisok, tehát voltak ilyen hipercsillagok, össze az anyag, ilyen nagy csillagok állt össze, az rögtön szétrobbant, és ez indukálta később a galaxisok keletkezését. Hogy ténylegesen a galaxisokban az első csillagok hogy keletkeztek, arról nincs pontos képünk. De a későbbiekben már figyelembe lehet venni olyasmit, hogy a csillagok egymásnak a keletkezését tudják katalizálni. A múltkor egy mechanizmust már elmondtam, a galaxis karját. A galaxis kar, mint egy gravitációs lökéshullám megy körbe, tehát ilyen sűrűséghullám, az összesűríti a gázfelhőket, és az is hozzájárul ahhoz, hogy a korában csillagokká sűrűsödni valamilyen még nem akaró anyag, ott egy kicsit sűrűsödik. És van egy másik nagyon érdekes mechanizmus, aminek nagyon látványos felvételeit lehet látni a különböző csillagászati felvételeken. Képzeljük, hogy itt van egy nemrég keletkezett jó erős csillag, és intenzív fényt bocsát ki, egyebek között ultraibolya fényt is. Az ultraibolya fény az ionizálja a hidrogént. Tehát itt körülötte van egy gázfelhő, és ez a csillag, ez ennek a sugárzása, ez ionizálja. Halad itt egy front. Itt már ionizált az anyag, itt meg még nem ionizált, és megy, és akkor ugye ezen áthalad odáig a sugárzás, itt akkor dolgozgat, és megy tovább. Na most az eredeti gázfelhő az nem volt teljesen egyenletes eloszlású, ha egyenletes eloszlás lenne, akkor itt egy gömb hullám terjedni. Nem egyenletes eloszlású, ezért ez a front, hát mint a katonai frontok, ilyen hullámzó vannak, beöblösödések meg egyebek. Hogyha volt itt egy sűrűbb tartomány, akkor abban lassabban halad a front, mert akkor több anyagot kell ionizálni. Ott egyre inkább le fog maradni, és ahogy megy tovább a front, van egy ilyen zárvány, itt, és haladtak tovább a katonák, itt meg még mindig küzdenek. Így kell elkezdeni. Ilyeneket lehet látni mindenféle csillagászati felvételeken, egészen döbbenetes, ilyen ormányszerű képződmények alakulnak ki. Egy idő után az történhet, hogy itt találkozik, és így lefűződik, és a front már tovább ment, és ugye, mint a tovább működnek a katonai hasonlók, mint egy körülzárt város, vagy egy körülzárt hadsereg, a front már rég odébb ment, azok meg még ott küzdenek. Ez viszont mit jelent, hogy itt van egy adag anyag, nem ionizált anyag, és körülötte meg már itt van ez a ionizált plazma, amely nyomást fejt ki, és ez össze fogja sűríteni ezt az anyagdarabot, és most már teljesen szimmetrikusan nyomja össze, és előbb-utóbb ezt annyira összesűríti a felhőt, jóval nagyobb lesz a sűrűség, tehát ez a kezdeti kis sűrűség különbség, nagy sűrűség különbségé konvertálódik, és ott aztán kigyulladhat egy új csillag. Tehát egy ilyen lefűződés és kompresszió után begyulladhatnak új csillagok. Ez tehát egy ilyen katalizátormechanizmus, hogy egy frissen jött, nagy és fényes csillag a környezetében levő gázfelhőkben új csillagoknak a képződését katalizálhatja. Tehát kiválthatja azt, hogy a környező gázfelhőben új felhők sűrűsödjenek össze, és legyenek csillagokká. Ugye a csillagképződéshez hozzájárulnak a szupernovák. Ugye a szupernovák kétféleképpen szólnak bele, majd lesz róluk részletesen szó, hogy szétszórják az általuk legyártott anyagot, és ezért módosítják a csillagközi gáznak az összetételét, tehát a későbbi csillagok már másfélek lesznek. Másrészt a szupernovák maguk is egy lökéshullámot képviselnek, ennél jóval intenzívebb lökéshullámot, egy ilyen mechanikai lökéshullámot, tehát nem egy ionizációs hullámot, hanem tényleg egy sűrítő hullámot, ami szintén képes összenyomni a gázt. Ugye ilyenkor mi történik? Hát megérkezik a szupernovának a lökés hulláma, de ugyanakkor megérkezik a szupernovának a sugárzása is. Az előteljes sugárzása az kiválthat magreakciókat. Kiválthat olyasmiket ott az anyagba, hogy a gázban már volt por, amit mondjuk egy korábbi szupernova gyártott le, tehát egy későbbi szupernovának a robbanása, az a porszemcséknek a felületét éri, és ott bizonyos atommag reakciókat hoz létre, olyan izotópokat, amik korábban nem voltak ott. Ugyanakkor viszont összesűríti az anyagot. Ilyesmit találtak a mi naprendszerünkben, majd a naprendszerrel kapcsolatban lesz erről szó, de lényegében rekonstruálni tudjuk azt, hogy a mi naprendszerünk anyaga egy bizonyos szupernovának a robbanásából keletkezett, és később egy másik szupernovának a robbanása sűrítette össze. Ezt például olyasmiből lehet rekonstruálni, hogy vannak olyan porszemcsik, amik ugye most meteorokon utaznak, azoknak az izotópanalizéséből, meg a holdkőzetek izotópanalizéséből bogarázták ezt ki, hogy annak a porszemcsének a felületi anyagának, felületi rétegének más az izotóp elosztása, mint a belső. Tehát az már porszemcse volt már nem szabadon szaladgáló atom méretű, tehát atomokban álló gáz volt, hanem már színált testek is szemcsék voltak. Volt neki már külseje meg belseje, külsejét elérte a sugárzás, és ott kiváltott ilyen átalakulásokat, a belsejébe meg nem hatolt be, mert a külső része leárnyékolta. Külsején az a kicsit más lesz az izotóp elosztás. Ilyesmiket vizsgálgattak. Durván azt mondhatjuk, hogy már ezért megérte az Apollo Experience-ukat a Holdra küldeni, hogy az onnan hozott anyagnak a részletes vizsgálatából például így módon lényegében egy részletes forgatókönyvet tudtak kiokoskodni és rekonstruálni a naprendszer keletkezés történetét. Mondjuk azt azért nem, hogy szerdán történt a robbanás, de majdnem ilyen pontossággal meg lehet mondani, hogy a kezdeti robbanás után mennyivel, milyen ütemben, milyen átalakulási folyamatok váltották ki ezeket a jókat. Hadd mutassak még egy ilyen modellt, ami a Sklosskinek a könyvében részletesen le van írva, hogy milyen effektusokat kell még figyelembe venni, például a mágnesség. A magnetohidrodinamika az az ionizált anyagnak és az elektromágneses mezőnek a kölcsönhatásának a tudománya, és ott van egy nagyon nevezetes tétel, ami majd a naprendszer keletkezésénél szintén fontos lesz, a befagyási tétel. Tehát durván szólva azt mondhatjuk, hogy a plazma az rátapad az erővonalakra, a mágneses erővonalak, és azokkal együtt mozog. Most a mágneses erővonalaknak megvan a maga dinamikája, tehát azok is így hullámoznak meg egyebek, és hogyha egy forró plazmában, mint kb. 10.000 kelvines plazmában így beragadnak az erővonalak, akkor előfordulhat ilyesmi, hogy így kunkorodik, és bizonyos helyekre a ráragadt plazmát így összesűríti. Mágneses csapda alakul ki a befagyási tétel következtében, és ott besűrűsödik ez a plazma, és ez ráadásul, hogyha egy por is volt a környéken, akkor a por is oda gyűlik, hiszen ez most már gravitációs centrumként is működik, és a környékre oda vonza a port. Tehát egy mágneses és gravitációs közös effektus hoz létre egy ilyen csapdát, és egészen furcsa módon a csillagkeletkezésnek ebben a korszakában ez az eredetileg 10.000 fokos anyag, ez 5-10 kelvinre hűl le. Ugyanis az itt levő por az leárnyékolja az ultraibolya sugárzást, miközben ez ilyen fordított üvegházhatás, az infravörös sugárzás az kimegy, de az környezetnek, a plazmának az ultraibolya sugárzása nem jön be ebbe a tartományba, tehát ez lehűl. És akkor az a furcsa helyzet áll elő, hogy van itt egy ilyen porgáz komplexum, ami viszonylag sűrű, de hideg, és körülötte ott van a maradék forró plazmát, ennek a nagy nyomása ezt jól összesűríti. Tehát így további sűrűsödés jön létre, és ez a sűrűsödés ebben a porgáz komplexumban fragmentációt vált ki, tehát kisebb darabokra fog szakadozni. Csillagok nagy része nem magányos csillag, hanem többszörös, kettős vagy még nagyobb asszociációnak a tagja. Ez egy mechanizmus arra, hogy sok csillag keletkezzen együtt. Tehát egy-egy ilyen csillagfészekből több tíz vagy több száz csillag tud kikelni. Tehát ez egy ilyen protocsillag asszociáció. Amikor ez a sűrűség elér egy kritikus értéket, ugye itt még ennek az infravörös sugárzása kimegy a poron keresztül, egy kritikus sűrűség után már az infravörös sugárzás sem megy ki, és akkor hirtelen benn marad. Előtte, lehet számolni, előtte egyre erősebb volt az infravörös sugárzás, és egyszer csak a protocsillag elhalványul, mert már nem tud kimenni az infravörös sugárzás, akkor benn marad az energia, és akkor hirtelen az eddig hűlő objektum elkezd melegedni. Fölmelegszik, felforr. Tehát ez az anyag konvekcióba kezd. Felforr, a belsejéből kijövő hőhullám eléri ennek a felszínét, és akkor ez a sugárzás az megint kijön, tehát eddig nem tudott átjönni a poron, de most megint fölér a por felszínére, most már nem sugárzása, hanem egy konvekcióval, tehát ilyen áramlás felhozta a felszínre, és akkor hirtelen megint felvillan infravörösbe. A két esemény között kb. 10 év telik el, tehát ez a csillagászati méretben ez nagyon gyors folyamat. Ez megint infravörösben egy ilyen hirtelen felvillanás, erre mondták azt, hogy ez a csillagok születésének a születési sikoja, tehát infravörösben felsikoltanak a csillagok. A most már kibocsátotta a sugárzást, akkor tovább tud zsugorodni, és a kis darabkáknak a belsejében eléri a hőmérséket, a 10 millió fokot, és így beindul a fúzió, tehát megszületnek a csillagok. Ezt a modellt valamikor a 60-as, 70-es években javasolták, aztán utána számítógéppel részletesen vizsgálgatták, és találtak az égen egy csomó olyan helyet, ahol ennek a folyamatnak különböző fázisait lehet látni. Tehát egy ilyen porfelhő körülötte plazmával, stb. Az ott hideg, infravörös sugárzása van. Nyilván az egészet nem tudtuk végigkövetni, mert ez a hosszabb folyamat, de különböző helyekről ennek a különböző fázisait észlelték, és abból ezt a csillagkeletkezési mechanizmust nagyjából sikerült rekonstruálni. Itt ezzel kapcsolatban is még számos számolgatni, meg mérnivaló van, és sokat számítanak a nagy távcsövek. Ugye a következő generációs űrtávcsövek infravörösben is sokat fognak fényképezgetni, és az egyik fő feladatuk az lesz, hogy megnézzék a különböző csillagfészkeket, tehát az ilyen csillagkeletkezéssel gyanúsítható helyeknek a részleteit lefényképezzék. Valószínűleg akkor a következő 10-20 évben sokkal részletesebben és alaposabban meg fogjuk érteni ténylegesen a csillagkeletkezésnek, a születésnek a mechanizmusát. Amikor egy ilyen csillag begyullad, akkor mindenféle tranziens folyamatokon megy át, és aztán utána valahogy megnyugszik, és beáll arra a bizonyos stacionáris állapotra. Olyan, mint amikor bekapcsolunk valamit, akkor egy kicsit pislog, ingadozik a hőmérséket, a sugárzása, stb. A rádiót bekapcsoltuk, akkor egy némi recsegés után megállapodik, és állandó energiával fog szólni. Hasonló módon egy ilyen felvillant, belobbant csillag is elér egy stacionáris állapotot, amit viszont az előbb elmesélt elmélet alapján elméletileg meg tudunk jósolni. Lényegében egy alapvető paramétere van az, hogy hány részecskéből áll. Arra nagyságrendi becslést tudunk adni, de van egy alsó meg egy felső határ, tehát nem túlságosan nagy különbség. Egészen döbbenetes, hogy ezen a kis tartományon belül, hogy hány részecskéből áll a csillag, azon belül viszont óriási különbségek lesznek a szintén a részecske számtól függően a csillag fejlődésének a további menetében. Ezt mindenki tudja, hogy attól függ a csillagnak az élete, hogy mekkora a tömege, de ez az érdekes, hogy a tömeg az egy nagyon pici intervallumban változhat, de azon belül viszont rettentően élesen függ attól, hogy mennyi a tényleges tömeg, attól rettentően élesen függ az, hogy mi történik a csillaggal. A következő alkalommal meg fogjuk vizsgálni azt, hogy egyáltalán miféle magfúziós folyamatok mennek végbe a különböző csillagokba, mi ennek az atomfizikai, magfizikai alapja, és hogy hogyan jelenik meg ez a csillagokba, és miféle furcsa véletlenek kellettek a fizikában ahhoz, hogy egyáltalán legyenek csillagok, és egyáltalán legyünk mi. Az után következő előadáson viszont arról lesz szó, hogy a csillagászat egyik legérdekesebb folyamatáról, a szupernova robbanásról, tehát hogy ér véget a csillagok élete, és milyen érdekes mechanizmussal szórják szél azt az anyagot, amiből később mi is leszünk. Utána pedig ennek a fél évnek az utolsó előadásán arról lesz, hogy mi marad egy ilyen csillagrobbanás után, tehát miféle pislákoló csillagroncsok, fehér törpék, neutroncsillagok és fekete lyukak népesítik be az eget, a fekete lyukak önmagukban is megélnek egy fekete misét, tehát majd az lesz majd az utolsó előadás ebben a fél évben, és a következő januári előadásokon akkor viszont megérkezünk a bolygókig. Köszönöm szépen a figyelmet!